Szól hozzá, hogy már 5 Balaton mennyiségű víz hiányzik a talajból. Ön szerint hogyan gazdálkodjunk a vízzel? Miként legyen termés?
És hallott róla, hogy a rendszeres testmozgás, a tudatos életmód és az időben történő felismerés kulcs szerepet játszik a krónikus népbetegségek megelőzésében és kezelésében.
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
9 óra után 7 perccel a mai szerkesztő Pirisi Csenge nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. SMS számunk, melyre ma is írhatnak nekünk, illetve amelyen keresztül kérdezhetnek is tőlünk, 0630 9666, és már is mondom, hogy mivel foglalkozunk 10 óráig. Sokszor fejfájással, tarkó vagy halántéki fájással jelentkezik. A felnőtt lakosság több mint egynegyedét érinti. De mi okozhatja? És hogyan kell kezelni a hipertóniát?
Először meg voltam győződve, hogy nekem melegfrontra van ilyen hatással a vérnyomásomra, hogy felmegy. Aztán most már úgy veszem észre, hogy a hidegfrontra is.
Népbetegség, de mit tehetünk, hogy megelőzzük, és milyen súlyos következményei lehetnek? Erről is szólunk mindjárt itt a stúdióban is. Aztán nőknél és férfiaknál egységesen 65 év lett a korhatár. De mi mindenem múlik, hogy mennyi lesz a nyugdíj? Milyen régi papírokat kell előásni? És minek járjon utána, aki esetleg külföldön is dolgozott? Mit tehet, aki még folytatná a munkát?
42 éve vagyok a pályán, ebbe az iskolában 45 tanévemet kezdtem. Még úgy érzem, hogy tovább tudom vinni, ebben nőttem fel.
Hogyan készüljünk fel a nyugdíjas évekre? Mit és mennyivel kell elintézni, bejelenteni előtte? Milyen változások történtek az idén? Megéri-e dolgozni a nyugdíj mellett? Erről is kérdezzük a szakértőket, ahogy mondtam, 9:30 után itt a stúdióban, és természetesen kérdezhetnek önök is. SMS számunk még egyszer 0630 9666. Feszítő, szorító, tarkó vagy fejfájás, égő arc, fülek. A magas vérnyomás sokféle módon jelentkezik és okoz tüneteket. Van, aki annak örül, hogy egyáltalán van tünete, hisz gyakran a beteg nem is veszi észre a megemelkedett értéket, csak amikor már komoly baj van. Nem véletlenül nevezik a magas vérnyomást csendes gyilkosnak, amely mára népbetegséggé vált. De mi okozza? Hamarosan a szakértő ad tanácsokat, de előtte jöjjön Benkő Andrea összeállítása, aki érintetteket kérdezett.
Mikor vette először észre, hogy problémája van a vérnyomásával?
Hát meg egész fiatalon, 23 éves koromban elmentem az orvoshoz, és mondtam neki, magas a vérnyomásom. Ő meg mondta, hogy honnan tudom, de hát mondtam neki, nagyon könnyen tudom, mert szét akar menni a fejem, és akkor na, nézzük meg, megmérte. Húha, ez tényleg magas. És mondtam neki, hála jó Istennek, én érzem. Van egy-két ismerősöm, aki nem érzi akár 200-220 a vérnyomásra, bennek órázba, és ott fogják őket, és akkor mondják, hogy nem érezte ezt, hogy nem. Nekem van egy ilyen szerencsém, hála jó Istennek, hogy a 140 fölötti vérnyomást mutatja, jelzi a fejem.
Hol szokott ilyenkor fájni a feje?
Halánték, hátsó résznél, ott szoktam érezni ezt a nyomást, de nagyon könnyen felismerhető, mert elég jellegzetes ez a fájdalom.
Amikor először magas vérnyomást mértek, emlékszik rá, hogy ez mennyi volt?
Hát ilyen 140 fölött volt, az biztos, talán még 150 is volt. Minél fiatalabb voltam, annál előbb éreztem a magas vérnyomást, tehát most már 140-nél még talán nem érzem, és a fölött érzem.
Befolyásolja-e az, hogy mennyit mozgott, mennyit aludt, mit evett, vagy az időjárás?
Erre még nem jöttem én se rá. Az időjárásra próbálom fogni, de vannak olyan pillanataim, hogy talán a kialvatlanság befolyásol a fáradtság, én úgy veszem észre, de igazi receptet nem tudtam fölírni, hogy nem most fölmegy a vérnyomásom, mert.
A hideg például nem befolyásolja?
Szoktam figyelni a frontokat. Először meg voltam győződve, hogy nekem meleg frontra van ilyen hatással a vérnyomásomra, hogy felmegy. Aztán most már úgy veszem észre, hogy a hidegfrontra is.
Az, hogy mennyit iszik egy nap, az befolyásolja?
Azt nem vettem észre. Most a feleségem erőlteti, hogy legalább 2-2,5 liter vizet igyunk meg, de nem veszem észre, hogy attól lemenne a vérnyomásom.
Gyógyszert szed a vérnyomására?
Igen, már a kezdetén az volt a megoldás, hogy a doktor úr rögtön felírta a gyógyszert. Talán ott volt egy kicsit elkapkodva szerintem. Az okokat kellett volna megnézni, hogy miért. Akkor volt nálunk kicsi a gyerek. Nagyon sokat dolgoztunk a cégnél, GMK-ztunk, és akkor az éjszakai nem alvás a gyerek sírása miatt, és akkor rögtön vérnyomás csökkentőhöz nyúltunk. Talán itt kellett volna rendezni a sorokat, és akkor nem lett volna ilyen.
Mikor jelentkezett először önnél magas vérnyomás?
Amikor kamaszkorban lépett a fiam, én egy nagyon nyugodt és kiegyensúlyozott és boldog ember vagyok. Kivéve egy pofavágás és egy olyan visszaszólás, hogy én magam csodálkozva nézem magam, hogy 2 másodperc alatt vagyok 100-on. Mire elértük a 8-at, a férjemtől megkaptam a legmagasabb vérnyomást elérő anyuka díját, de most már egyetemen van a gyerek, talán a vérnyomásom is csökkenni fog.
Tehát akkor ez egy ilyen stressz alapú vérnyomás?
Stressz és szorongás. Tehát amikor látod, hogy a gyereked olyan dolgokat fog csinálni, aminek nem lesz jó a végkimenetele, például ne tedd, kisfiam, a pénztárcádat a fal zsebedbe, de 100-2000-szer. És mondjuk már harmadszor vagy negyedszerre hagyja el a pénztárcáját, így az emberbe el tud pattanni valami.
Tehát ez azt jelenti, hogy csak időnként magas a vérnyomása, tehát nem állandóan?
Szerintem nálunk azért genetikai hajlam is volt, apukámnak is magas volt a vérnyomása, én ezért nagyon is oda kell, hogy figyeljek erre. Igyekszem tornázni, szedem a gyógyszert, amit a körzeti orvos felírt, de azért, hogyha az ügymenetben fennakadás van, akkor érezhető, hogy van mondjuk 180-as kiugrás is, aminek azért nem örülök.
Milyen tünetekkel jelentkezik ez a nagyon magas kiugró vérnyomás?
Mivel a gyógyszer beállít egy alapvérnyomást, ezért már a 140-et megérzi az ember, akkor olyan, mintha egy kávés csésze alátét lenne a fejeden. Tehát egy tök érdekes érzés. Akkor tudom, hogy kicsit kimentünk a komfortzónából, de amikor 180-as kiugrás van, azt nem érzem. Onnan tudom, hogy nagyon ideges vagyok. Akkor megmérem a vérnyomásomat, és látom az eredményt.
Azon túl, hogy stressz, meg szorongás, meg aggódás, van-e, ami más befolyásolja ezt a vérnyomás ingadozást?
Szerintem mindenképpen a vese állapota. Tehát észreveszem, hogyha a vendégségben voltunk, és kicsit több mogyorót teszek, sós mogyorót, ha odafigyelek arra, hogy mit eszem, és mennyit iszom, akkor egészen jól vagyok, és hogy megfelelő mennyiséget aludjak, akkor szerintem ez egészen jó is lehet a sportolás megtartása mellett.
Önöknek magas a vérnyomása? Állandóan vagy csak időnként mérik egyáltalán? Írják meg nekünk 0630 9666, az SMS számunk. Stúdiónk vendége pedig dr. Békási Szabolcs házi orvos, országos szakmai vezető. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Tisztázzuk először, hogy mikortól számít magasnak egy vérnyomás, tehát mennyi az optimális érték, amit látnunk kell, hogyha vérnyomást mérünk?
A legkülönbözőbb nemzetközi és hazai szakmai társaságok évről évre frissítik azokat a céltartományokat, célértékeket, ami fölött ugye magas vérnyomás betegségről beszélünk. Főszabály szerint azt elmondhatjuk, hogy az évről évről frissülő ajánlások ellenére viszonylag van egy fix kiigazodási pont, ez a 140/90-es érték, ami rendelői vérnyomás mérés során észlelt körülményeket jelenti.
Ugyanak... Azért mondtam fel a szemöldökömet, mert már is elcsodálkoztam, mert az én papíromon itt 120/80 van.
Pont ki szeretnék erre térni, hogy az optimális érték ez a 120/80, de ugye 140/90 mm fölötti érték felett egyértelmű a magas vérnyomás betegségnek a diagnózisa, de természetesen ez alatt is megkülönböztetünk különböző stádiumokat és optimális, magas optimális vérnyomás értékeket, tehát az ideális ez a 120/80 mm. És itt még egy nagyon fontos szempontra rá szeretnék világítani, miszerint a különböző ajánlások különbséget tesznek a rendelőben, a házi orvosi vagy egyéb rendelőben, mért cél értékek, céltartományok között és a beteg otthonában mért vérnyomás értékek között.
Miért ugyanis számít, hogy ott hogy érezzük magunkat, vagy hogy reggel vagy este mérjük?
Nem is feltétlenül a napszaki ingadozás, természetesen az is egy meghatározó körülmény, hanem a rendelőben történő megjelenés eleve egy olyan plusz stressz helyzetet jelent, tulajdonképpen mindenkinek valahol tudatalatt, ami mentén egy picit óhatatlanul magasabb a vérnyomásunk, és otthon a megszokott környezetünkben nyugodt körülmények között ezek a célértékek is alacsonyabbak.
Ugye itt a felvezető összeállításban Benkő Andrea beszélgetett egy hölgyel, aki elmondta, hogy hát például a kamasz fiat tudja mindig fölvinni a vérnyomását. Ez szintén kóros magas vérnyomásnak számít-e, hogyha bizonyos helyzetekben megugrik a vérnyomásunk, vagy számít, hogy mennyire hirtelen ugrik meg, ha dühösek vagyunk, izgulunk, stb.
Természetesen ez is kóros eltérésnek számít, sőt, az úgynevezett fehérköppeny hipertónia is, amire nagyon sokszor hivatkoznak a pácienseink, hogy nekik kizárólag az orvosi szituáció okozza a vérnyomás emelkedésüket, ugyanakkor ezt szoktuk mondani, hogy azért ez is egy olyan rizikófaktor, amivel mindenféleképpen számolni kell a későbbiekben. Természetesen elfogadott az, hogy az orvosi vizsgálat során valakinek magasabb a vérnyomása, de ezért mindenféleképpen egy olyan rizikófaktor, ami hosszú távon egy valódi vérnyomásbetegség kialakulásához vezet.
Ugye nagyon fontos kérdés, hogy mikor kell gyanakodnunk, vagy mikor érdemes orvoshoz fordulni. A felvezető összeállításban is elhangzott, és én is elmondtam, hogy van, akinél produkál tüneteket a magas vérnyomás, amire érdemes odafigyelni, van, akinél nem. És azt írja például egy hallgató, hogy az a baj, hogy nem az okot gyógyítják, hanem gyógyszerrel nyomják le a megfelelő értékre a vérnyomást, az ok pedig rejtve marad. A másik hallgató, Gergely, pedig azt írja nekünk, hogy sokat tudunk a vérnyomás szabályozásáról, de sokkal több minden van, amit nem tudunk, nagyon alázatosnak, szerénynek kell lenni. Tehát akkor próbáljuk meg az elejéről kezdeni, hogy tulajdonképpen tudjuk-e azt, hogy mi okozhatja ezt a magas vérnyomást, a különböző típusú magas vérnyomást?
Ezek rendkívül hasznos hallgatói észrevételek voltak. A bevezetőben jó magam is érdeklődéssel figyeltem ezeket, hiszen ezekre vannak viszonylag jó válaszai az orvos szakmának. Ugye azt kell mindenek előtt tudni, hogy a vérnyomás betegségnek a nagyon nagy aránya, egy 90% körüli aránya, úgynevezett elsődleges magas vérnyomás betegség, aminek a konkrét oka valójában nem is ismert, és tulajdonképpen csak egy nagyon kis hányad az, ami egy konkrét szervi elváltozásra, vesebetegségre, vagy egy mellékvese megbetegedésre vezethető vissza. És ezeknél az elsődleges vérnyomás problémáknál a konkrét kóroki tény az nem ismert, és kizárólag arra hagyatkozhatunk, hogy bizonyos rizikófaktorok, módosítható rizikófaktoroknak a kezelésével elkerülhetjük akár a gyógyszeres kezelést is, de sajnos nagyon sok esetben oki terápiát nem tudunk adni, hiszen nem ismert a vérnyomás betegség kialakulásának a pontos oka.
Tudom, hogy folytatná és elmagyarázná, hogy mit jelent a másodlagos hipertónia, de itt álljunk meg egy pillanatra. Azt mondja, hogy a konkrét okok, vagy nem tudom, hogy ez genetikát jelent, vagy pedig életmódot jelent?
Ez nagyon sokszor genetikát jelent, és nagyon sokszor életmódot, és az esetek legnagyobb hányadában pedig a kettőnek az együttállását. És ezek az életmódbeli tényezők, amikért igenis tehetünk mindannyian. Ezek közé sorolható az elhízás, a dohányzás, a helytelen táplálkozás.
Ezek mind viszik fel a vérnyomást?
Természetesen. A túlzott konyhasó bevitel, de természetesen az az élethelyzet is, amire a kedves hallgató is utalt, a fokozott pszichés terhelés, a krónikus stressz szintén egy olyan rizikófaktor, amit ugyan nehéz elkerülni, de bizonyítottan a magas vérnyomás betegség kialakulásában szerepet játszik.
Azt írja egy hallgató, hogy például amikor nagyon ideges voltam, valaki felhúzott, megmértem direkt a vérnyomásomat, azt mondta az illető, hogy nézd meg magad, milyen piros vagy, megmértem, és 120/80 volt. Miért volt ez? Lehet, hogy annyival alacsonyabbról indult, vagy nem feltétlen jelentkezik ilyen magas vérnyomás idegességünkben?
Nem feltétlenül jelentkezik, tehát hogyha megfelelőek a szabályozó mechanizmusok, akkor nem feltétlenül emelkedik meg kóros mértékben mindannyiunknak a vérnyomása, ugyanakkor természetesen egy akut stressz helyzetben olyan egyéb hormonális elváltozások indulnak el a szervezetben, ami mondjuk az arc kipirosodását jelentheti, de minden esetre, de ettől függetlenül az egy bizonyított tény, hogy az akut és a krónikus stressz az a vérnyomás betegség kialakulásában döntő szerepet játszik.
Azért olvastam ezt fel, mert hogy kérdés, hogy mikor kell mérnem, mikor kell orvoshoz mennem. Ugye említettük itt már, hogy van, hogy jelentkeznek tünetek, van, hogy nem jelentkeznek. Ha például a családban volt mondjuk akár súlyos szövődményektől, magas vérnyomás miatti súlyos szövődményektől szenvedő valaki, akkor mindenképpen el kell menni.
Igen, ez is egy rendkívül fontos hallgatói hozzászólás volt, úgyhogy ezt külön köszönöm. Ugyanis mi is azt tapasztaljuk gyakorló orvosként, hogy a paciensek nagy része sajnos akkor fordul hozzánk tanácsért, amikor már tüneteket okoz a magas vérnyomás betegség, és hogy hallhattuk a hallgatói hozzászólásban, nagyon sok esetben ez tényleg tünetmentesen alakul ki, évek, akár évtizedek telhetnek úgy el, hogy valaki nem méri a vérnyomását, nem okoz neki tüneteket, és ezt követően kerül a megbetegedés diagnosztizálásra, viszont addigra már olyan célszervkárosodások alakulhatnak ki, akár érelmeszesedés kezdődhet, ami már sok esetben visszafordíthatatlannak minősíthető. Tehát ezért nagyon fontos, hogy akinek a családjában előfordult a magas vérnyomás betegség, vagy egyéb helytelen életmódbeli kockázati tényezői vannak, ők a tünetektől függetlenül rendszeresen mérjék a vérnyomásukat.
Szeretném, hogyha beszélnénk majd a szövődményekről is, illetve a gyógyítás megelőzés lehetőségeiről, de ha már így említette, vagy felhívta a figyelmet arra, hogy sokan egyáltalán nem mennek orvoshoz, mert tünetmentesek, akkor azt hiszem, hogy érdemes megszólítanunk Pál Dénest, a Magyar Hipertónia Társaság elnökét, aki itt van velünk a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
A Magyar Hipertónia Társaság úgy tudom, hogy a Hipertónia Világnap alkalmából idén is csatlakozott a Nemzetközi Vérnyomás Hónapja kampányhoz. Miről szól ez a kampány? Mi a célja?
Igen, ez pontosan így van. Tudni kell azt, hogy a magas vérnyomás betegség az esetek túlnyomó többségében, mint ahogy korábban is elhangzott, panasz és tünetmentes. Ebből az következik, hogy csak rendszeres vérnyomás ellenőrzés segítségével lehet felismerni a fennálló, de egyébként panaszokat nem okozó hipertóniát. Pontosan ezért a Hipertónia Világ Szövetség minden év májusában egy kampányt szervez, május a vérnyomás mérés hónapja címmel. Ennek apropója az is, hogy május 17 a hipertónia, a magas vérnyomás betegség világnapja. Ehhez Magyarország is csatlakozott, és örömmel tudom jelezni azt, hogy közel 600 döntően családorvos kollega vesz részt hazánkban ebben a kampányban, amely azt jelenti, hogy vállalják, hogy legalább 15 olyan páciensnél mérik a vérnyomást, akiknek az elmúlt egy évben valamilyen oknál fogva nem került sor erre. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy olyan egyéneknél, akik egyébként teljesen jól vannak, és nem gondolják azt, hogy hipertóniások, időben felismerésre kerüljön ez a betegség.
Ugye azt mondják, hogy manapság egyrészt ez egy civilizációs betegség, vagy hát a kérdés, hogy civilizációs betegsége, de hogy népbetegség a magas vérnyomás. A lakosság majd 40%-át érinti. Ön is találkozik ezzel, hogy rengeteg érintett van? Látja egyáltalán, hogy korosztályonként, vagy nem tudom, egyéb bontás szerint kiket érint leginkább?
Sajnos ez teljesen egyértelműen így van. Tudni kell azt, hogy már a második-harmadik életévtizedben, tehát az egyetemisták között is néhány százalékban, 5-6-8%-ban előfordul, és az életkor előre haladtával ez meredeken növekszik. Mondjuk a 65 éves életkorban sajnos kb. 65%-a gyakorisága, tehát mint egy kétharmadban fordul elő. Tudni kell azt, hogy részben az a jó hír, hogy a pácienseink tovább élnek, ez növeli a magas vérnyomás betegek számát, hiszen időskorban gyakoribb, és hát emellé társul az a nagyon rossz hír, hogy a túlsúly, elhízás és a vérnyomás között rendkívül szoros összefüggés van, és sajnos az utóbbi évtizedekben a testsúlytöblet elhízás gyakorisága drámaian megnőtt, amely egyértelműen több és több magas vérnyomás beteget jelent.
Ugye tudom, hogy önök több nemzetközi programot is indítottak a hipertóniás betegek felmérésére, de idén a Hipertónia Világnap alkalmából hol, hogyan jelentkezhetnek érintettek, vagy akik gyanakodnak, hogy esetleg érintettek lehetnek a különböző programokon?
Hát nyilván lehetőség van arra, hogy ezen 600 családorvos kollega bármelyikénél vérnyomásmérés történjen, de az igazság az, hogy ennek a kampánynak egy olyan figyelemfelhívás lenne a jelentősége, hogy ma köszönhetően annak, hogy rendkívül egyszerű vérnyomásmérők, úgynevezett digitális vérnyomásmérők állnak rendelkezésre, amelyek segítségével a laikusok, a páciensek saját maguknak, vagy akár családtagjaiknak meg tudják mérni a vérnyomást. Nyilván egy mérés nem mérés, itt visszautalnék az előzőekben elhangzottak a lévő stressz helyzetre, stb. De azért, hogyha 5-10 perc nyugalmat követően több alkalommal történik, akár egy rendelőbe, de akár rendelőn kívül egy nyugdíjas klubba, egy családi összejövetel alkalmából vérnyomásmérés, azért ebből nagyon sok következtetést tudunk levonni, és az egyértelműen ráirányíthatja a páciensek figyelmét, hogy a családorvoshoz soron kívül el kell fáradniuk.
Van esetleg olyan internetes oldalcím, ahol egyéb tanácsokat találhatnak a hallgatók? Hipertóniával kapcsolatban.
A Magyar Hipertónia Társaság honlapja a www.hypertension.hu, ez ugye a hypertension.hu, amelyre rá kattintva azonnal lehetőség van egy úgynevezett laikus oldal és egy szakmai oldal kiválasztására, és a laikus oldalon én úgy gondolom, hogy sok hasznos tanácsot is kaphatnak ezzel kapcsolatosan, illetve szabad legyen megemlíteni, hogy egy pácienseknek, betegeknek szánt kiadvány is jelenik meg évente két alkalommal, amely részben gyógyszertárakban, részben orvosi rendelőkben térítésmentesen áll a betegek rendelkezésére.
Nagyon szépen köszönöm. Pál Dénes, a Magyar Hipertónia Társaság elnöke volt velünk az iménti percekben, és még mindig itt van velünk a stúdióban dr. Pékási Szabolcs házi orvos. És ígérem a hallgatóknak, hogy hamarosan az SMS-ben érkezett kérdéseket is felteszem, csak ha így felhívtuk a figyelmet a magas vérnyomás mérésének a fontosságára, akkor néhány szót beszéljünk arról is, hogy milyen súlyos szövődményei lehetnek a magas vérnyomásnak, ha nem fedezik fel időben, és nem kezelik.
Legfontosabb szövődmény az általános érelmeszesedés, tehát egyértelmű összefüggés mutatható ki az ütőér szűkület kialakulása és a magas vérnyomás betegség fennállása között. És ugye ez az ütőér szűkület okozta probléma, tulajdonképpen több szervünkben is eltérést okozhat. A szívnél ugye a szívizominfarktus kialakulásának a kockázatát emeli, a központi idegrendszerben, az agyban ugye stroke kialakulásához vezethet, a végtagjainkban alsó végtagi ütőér szűkületet, elzáródást okozhat, és természetesen a vesénket is károsíthatja. Tehát tulajdonképpen ezek a legfontosabb szövődmények, és hát a szemnél is súlyos károsodások jelenhetnek meg hosszú távon fennálló kezeletlen vérnyomás betegség.
Akkor talán tud reagálni az egyik hallgatói üzenetre, azt mondja, hogy nekem a magas vérnyomásom abszolút semmiféle tünetet nem okoz, csak orvosi vizsgálatok alkalmával szúrták ki, csak azért kell egy gyógyszert szednem, hogy a műszer jó értéket mutasson, és ennek a doki örüljön, de persze ennek az árát én fizetem, sokba kerül nekem a doktor úr mosolya, megéri?
Ez semmiképpen nem az orvos mosolyáról szól természetesen ez a kérdés, hanem a páciensek egészségének a védelméről. Tehát pont ez a borzasztóan veszélyes a magas vérnyomás betegségben, hogy hosszú éveken, évtizedeken át tünetmentesen fennáll, és közben károsítja az ereinket, és ezek az érkárosodások pedig azokhoz a rettegett szívérrendszeri betegségekhez vezetnek hosszú távon, amik Magyarországon továbbra is a jelenleg a vezető halálokként szerepelnek a különböző statisztikai adatokban.
Hát vagy pedig nagyon komoly műtétek, vagy akár amputáció.
Így van, tehát elég, ha csak az alsó végtagi amputációkra gondolunk, az OECD országokkal való összevetésben vezető helyen állunk sajnos ebben a mutatóban is.
Balázs írja nekünk, hogy érdekes, amióta káliumot szedek, teljesen normalizálódott a vérnyomásom. Miért nem beszélnek erről az orvosok, hogy a vérnyomás csökkentők kálium megtartásával csökkentik a vérnyomást?
A vérnyomás szabályozásnak a a mechanizmusában valóban a nátrium-kálium ionok megfelelő egyensúlyának kiemelt szerepe van, és azok a gyógyszerkészítmények, amiket első vonalban használunk a magas vérnyomás betegség kezelésére, anélkül, hogy belemennék most ennek a bonyolult gyógyszertani mechanizmusában, pont erre a egyensúlynak a fenntartására törekszenek. Ugye nincs olyan távol a kedves hallgatónak ez a véleménye az igazságtól, ugye akkor nyilvánvalóan több évtizedes kutatások eredménye ként használjuk azokat a készítményeket, amiket jelenleg nagy biztonsággal tudunk adni a pácienseink számára.
Egy másik hallgató írja, hogy 7 évig jártam 9 orvosnál, nem keresték az okot, csak tabletta, amikor már nem ment 200 alá, akkor műtöttek, azóta jól vagyok, miért kellett eddig várni?
Ugye ennek a kérdéskörét taglaltuk néhány perccel ezelőtt, ennek a hátterében valószínűleg az áll, hogy a magas vérnyomás betegség döntő többségének a hátterében nincs egyértelműen azonosítható ok, tehát úgynevezett elsődleges magas vérnyomás betegségről beszélünk. De pont ebből az okból kifolyólag, mivel van egy kis hányad, aminek a hátterében egyértelmű szervi ok azonosítható, ezért is szoktuk egy újonnan diagnosztizált páciensünket különböző egyéb kiegészítő vizsgálatokra küldeni, és keressük azokat az esetleges szervi okokat, vese problémát, mellékvese problémát, ami vérnyomás betegség kialakulásához vezethet.
Gyakorlatilag már elfogyott az időnk, de két kérdést még hagyd tegyek föl. Azt mondja az egyik hallgató, hogy mi okozhatja a vérnyomás mellett állandó szédülésem van, alig tudok menni, erőtlen vagyok. A házi orvosom nem tud mit tenni, vérnyomás gyógyszer mellett 136-167 között szaladgál.
Természetesen ez is egy komplex kérdés, bőven meghaladja az adás idejét, hogy erre megfelelően tudjak válaszolni, de nyilvánvalóan valakinek magas vérnyomás betegsége van, akkor eleve a vérnyomás szabályozása valamilyen módon már károsul, és előfordulhatnak egy magas vérnyomással rendelkező beteg esetében is olyan epizódok, amikor lejjebb esik a vérnyomása, de akár egy érelmeszesedés kapcsán fennálló keringési zavar is állhat a háttérben.
Utolsó kérdés, ugráló vérnyomásra állandó gyógyszert nem tudok szedni. Ugye próbálják, különböző gyógyszerek vannak, amelyekkel próbálják beállítani általában a vérnyomást, ha jól tudom.
Igen, és itt főszabály szerint a legújabb kutatási eredmények alapján többféle támadásponton ható gyógyszert kell kombinációs terápia keretén belül alkalmazni a lehető legkisebb dózisban, annak a céljának az elérése érdekében, hogy hatékony legyen, de minél kevesebb mellékhatást okoz.
Mérni, házi orvoshoz menni, odafigyelni. Nagyon szépen köszönöm, ennyi fért most bele. Dr. Békási Szabolcs házi orvos, országos szakmai vezető volt itt belünk a stúdióban. Hamarosan a nyugdíj kérdésével folytatjuk, kinek mennyire jár hány év után. De most 3 perccel 9:30 után rövid hírek következnek. A mikrofonnál Garami Zsuzsa.
Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Országos vízügyi koordinációs központot állítanak fel. A szervezet feladata a 12 területi igazgatóság munkájának összehangolása és új vízmegtartási intézkedések bevezetése lesz. A cél az, hogy minél több víz maradjon az országban, közölte Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese tegnap Ópusztaszerem. Megkezdődött az aszbesztel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záróréteggel látják el, hogy a szél és a járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter ma a helyszínen tájékozódik a helyzetről. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járó betegellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható. A híradást Berente Maria szerkesztette.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
Így sem lehet, nyugalmunk.
Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
Hány óra?
Hajnal 2.
Megint nem alszol?
Nem, jár az agyam. Feszült vagyok.
Próbáld ki te is a Sedakurt.
A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
Alszol.
Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
Nőknél és férfiaknál egységesen 65 év lett a nyugdíjkorhatár, de hogyan készüljünk rá? Mikor érdemes elkezdeni összegyűjteni a munkaviszonyunkhoz kapcsolódó dokumentumokat? Hol segítenek? Hogyan számoljuk ki, hogy mennyi nyugdíjra leszünk jogosultak? Mely évek hogyan számítanak? Önök tudják? Hamarosan a szakértő válaszol itt a stúdióban is az önök kérdéseire is. Kérdezhetnek tőlünk tehát SMS-ben továbbra is 0630 9666, az SMS számunk. Van, aki készül arra, hogy tartalmasan és aktívan töltse a nyugdíjas éveket, persze akad olyan is, aki szívesebben folytatja a munkát. De hogyan érdemes dönteni? Zsoldos Bardalás Bátészalkán szépkorúakat kérdezett.
Amikor nyugdíjhoz közeledik valaki, akkor tervezi, hogy mit fog csinálni. Van, aki iparkodik visszamaradni a munkahelyén. Van, aki egészen más megoldást keres. Ön hogyan tölti a nyugdíjas napjait?
Semmi szín alatt sem maradtam volna vissza. Úgy jöttem el, hogy magam ura leszek, nem kell nekem csörgőre kelni, elég volt az a majdnem 40 év. Munka szempontjából más beosztással inkább a hobbi került előtérbe. Amellett, hogy én a napi teendőimet elvégeztem, előkerült a hobbim, ami a kézimunka.
Annak melyik ága?
Több válfaja van, mert ha úgy volt, akkor szükség volt rá, kötöttem, elkezdtem gobelinnel foglalkozni. Előkerült a csipkeverő állvány is, azt is valamikor csináltam, közben megtanultam szélcsipkét, betétcsipkét készíteni. Most meggyöngyfűzéssel foglalkozom.
Valakiknek örömet okoz, ajándékozni tud, él ezzel a lehetőséggel, vagy itt van a lakásban minden?
Részben élek a lehetőséggel. A gobelin az olyan volt, hogy 10 éven keresztül a Kampónába volt évente kiállítás, volt, hogy külön díjat nyertem, volt, hogy közönségdíjat és fődíjat is.
És most mivel foglalkozik?
Gyöngyfűzéssel foglalkozok, ugye a szakkört keretében. Most ez a fő hobbim.
Ez időigényes. Naponta mennyi időt fordít erre? Hány órát, hogy egyszerűbben kérdezzem?
1-2 óra hossza leteszem, utána majd megint előveszem. A napi 3-4 óra hossza, ha összeadjuk, akkor az megvan. És ezek mind nagyon jó ajándékforrások.
Olyan kikapcsolódás, aminek van értelme.
Pontosan, nem a tömegre megyek, hanem olyat, ami kihívást is jelent, tehát más nem biztos, hogy megcsinálja. Mert nem egyszerű.
Amikor a nyugdíjas korhoz közeledik valaki, akkor természetesen töri a fejét, hogy hogyan tovább ön.
Én visszamaradtam, 42 éve vagyok a pályán, pályán, ebbe az iskolában 45. tanévemet kezdtem. Még úgy érzem, hogy tovább tudom vinni. Ebben nőttem fel. A családomban is nagyon sok pedagógus van, az oktatás minden szintjén.
Nem mondta meg a gyermek zsivajt?
Én nem. Az iskolában én vagyok a legelső pedagógus, aki most is bejön.
A tanulói ifjúság, nem kérdeztem meg, hogy melyik az a tantárgy, amit tanít, feltételezem, van tanulója, akivel külön is érdemes foglalkozni, ami a Sava Borsai tanári tevékenység.
Mesterpedagógusi munkámat és a tehetséggondozással kapcsolatban végeztem. Ebbe az évben is voltak diákjaim, akik az OKTV országos matematika döntőjébe jutottak. 27 diákom emelt szintű érettségét tesz matematikából, 15 fizikából. Szerettem a szakmámat.
Gondolom nem haragszik meg, ha azt mondom, hogy a szakmám helyett a hivatást említem.
A diákjaim mondják, hogy milyen jó dolgokat tanultak itt, én megpróbáltam mindent, amit megtehettem, de természetesen ez a diákokon múlt, hogy ki ebből mennyit tanult, vagy mennyit hasznosított.
Tehát akkor ebből az következik, hogy nem egy évben gondolta, hogy visszamarad, hanem egy kicsit húzamosabb is lehet ez az együtt maradás.
Feleségem is itt tanít, neki még van egy éve, hogy marad az iskolában, együtt szeretnénk majd elmenni. Ha szükség van rám, nem zárkózom el.
A nevét elárulhatjuk.
Rozgonyi Dezső vagyok.
Zsoltos Barnabás olyanokat kérdezett, akik már nyugdíjasok, és vagy dolgoznak mellette, vagy a hobbiuknak tudnak élni. De mondják el önök is, hogy önök például hány évesen mentek nyugdíjba? Előre felkészültek-e rá, hogy milyen feltételek mellett? Vagy hogyha még csak előtte állnak, akkor tudják-e, hogy mikor, hogyan, milyen feltételekkel tudnak nyugdíjba vonulni? Gyűjtögetik-e már esetleg a papírokat? SMS számunk 0630 9666. És aki ebben a kérdéskörben segít nekünk eligazodni, Hidasi László, nyugdíjbiztosítási szakértő, aki itt van velünk a stúdióban. Jó napot kívánok!
Üdvözlök mindenkit!
65 év ez a korhatár, amikor egységesen mondjuk úgy, hogy mindenkinek el kell vagy el lehet menni nyugdíjba?
Igen, ez az egységes korhatár, és ez a korábbi évtizedekhez képest annyiban új, hogy ugye, talán még sokan emlékeznek rá, korábban a hölgyek 5 évvel korábban el tudtak menni, 55, illetve a férfiak 60 éves korba, most már ez az egységes korhatár, ami ettől eltérhet, hogy a nők 40 év jogosultsági idő megszerzése után korhatára tekintet nélkül elmehetnek nyugdíjba.
Ugye emelkedik az várható átlag életkor, gondolom ennek a következménye, hogy mindenütt Európában emelik a nyugdíjkorhatárt is. De hogyha valaki, nem tudom, az 50-es évei végén jár, akkor mit érdemes mérlegelnie, vagy mielőtt nyugdíjba vonul, mit érdemes megtudnia, hogy aztán ne érje csalódás a nyugdíjas korban?
Igen, szerintem ez nagyon jó és nagyon fontos kérdés, és ilyen szempontból talán kedvező az a válasz, amit tudok adni, hogy létezik egy olyan intézmény, szabad így fogalmaznom, amit úgy hívnak, hogy adategyeztetés. Ez azt jelenti, hogy kétféle útja módja van, az egyik az egyén bármilyen időpontba kérheti a nyugdíjbiztosítási szervtől, ez gyakorlatilag a kormányhivatalt jelenti, hogy kapjon arra vonatkozóan egy kimutatást, hogy a nyilvántartásban róla milyen adatokat vezetnek. Ez jelenti a szolgálati időre, biztosítási időre vonatkozó adatokat is, meg a keresetre vonatkozó adatokat.
Ezt gyakorlatban hogy néz ki, hogy bemegyek a nyugdíjintézethez? Azt mondom, hogy ez és ez vagyok, kérem szépen, mit tudnak róla?
Igen, ennek is kétféle formája van. Akinek ügyfélkapuja van, elektronikus úton is meg tudja ezt tenni. Ha nem, akkor mondjuk a legcélszerűbb a lakóhelyhez legközelebb eső kormányablakba elmenni, ott erre vonatkozóan ki kell tölteni egy nyomtatványt, a kormányablak továbbítja a kormányhivatalhoz, és ott fogják elkészíteni először a kimutatást, ezt megküldik az ügyfélnek, neki lesz lehetősége, most jól emlékszem, 60 napja, hogy áttanulmányozza ezt a kimutatást, és amennyiben egyetért vele, akkor megteheti azt, hogy erre abszolút nem reagál, akkor letelik a határidő, utána hoznak egy határozatot erről, ami gyakorlatilag hát bizonyos mértékig szerzett jogokat is garantál, hogyha majd később betölti a kort és nyugdíjba kíván menni, akkor ez alapja lehet a megállapításnak, vagy pedig arra is lehetőség van, és ez is egy fontos dolog, hogyha valaki nem él ezzel a lehetőséggel, hivatalból a korhatár betöltése előtt, tehát 62 éves korba mindenki kap a postaládájába egy borítékot, amiben az az egyeztetésre vonatkozó eljárás megindításához szükséges okmányok vannak.
Mit tartalmaznak ezek az okmányok, hogy hány évet dolgozott, annak a fizetésnek az alapján mekkora nyugdíjra számíthat?
Azt nem, bár ez is egy nagyon jó kérdés, de többféle probléma van, most nyilván ez külön műsor kellene. A dolog lényege az, hogy mindig csak az adott év, mondjuk így, hogy maradjunk április 15 és december 31-e közötti összeget lehet meghatározni, mert azok a bizonyos, most nem megyek bele, valorizációzó számok, amelyek minden évben változnak, ezek azt teszik lehetővé, hogy csak ebben az időpontban, miután ezeket a szorzószámokat körülbelül március 27-e környékén jelentetik meg, hirdetik ki a magyar közlönybe, és válik a jogszabály mellékleteként, akkor lehet kiszámítani, addig mindenki előleget kap. Tehát mindig az adott évre vonatkozóan lehet erre megint megjegyezni, hogy van egy új intézmény megint, hogy maga a biztosított nyugdíjkalkulátor címen elérheti a Magyar Államkincstár honlapján, de millió helyen, ha csak a keresőbe ennyit beírnak a nyugdíjkalkulátor, saját maga ki tudja számítani, hogy mennyi lenne abban az időpontban a nyugdíj összege.
Tehát, hogyha az összegről beszélünk, de most egyáltalán a nyugdíjba vonulás feltételeiről szeretnénk beszélni, illetve hogy mi minden számít a nyugdíjhoz. Érkezett egy kérdés, amely elég komplex több kérdéskört is érint. Azt írja egy hallgató, jó reggelt kívánok! Magyarországon dolgoztam 19,5 évet, azután Németországba költöztem, itt 14 év munkaviszonnyal rendelkezem. Ha hazaköltöznék Magyarországra, elismernék a németországi munkaviszonyomat? Élhetek Magyarországon a nők 40 lehetőség? Évvel, írja nekünk Éva. Ugye itt két kérdés is felmerül, egyrészt ez a nők 40, illetve hogy mit jelent az, hogy valaki korkedvezménnyel esetleg nyugdíjba vonulhat, és hogy például külföldi munkaviszony után az számít-e a magyar nyugdíjba, illetve hol kaphatunk nyugdíjat esetleg abból az országból.
Igen, hát azt követően, hogy uniós tagállamok lettünk, és ugye Németország is uniós tagállam, még könnyebbé vált a helyzet. Korábban, amíg nem állt fel az unió, akkor is volt a két állam között úgynevezett szociális biztonsági egyezmény, tehát akkor is volt ennek útja, módja, de most nem térnék erre vissza. Tehát jelen esetben a következő történik. A főszabály szerint a lakóhely szerinti államba kell előterjeszteni az igényt. Ez például a németek vonatkozásában egy kétnyelvű nyomtatvány kitöltését jelenti. Meg kell jelölni, hogy mennyi időt dolgozott mindkét országban. A Magyarországon eltöltött idő vonatkozásában a német szerv megkeresi a magyar hatóságot, és közli a németországi adatokat, és ezt követően az történik, hogy mindkét állam a saját jogszabályai szerint megállapítja a saját területén megszerzett szolgáltidő arányában a nyugdíj összegét, és mindkét állam fogja folyosítani az igénylő által megjelölt címre vagy bankszámlára a nyugdíj összegét. Tehát két helyről fog nyugdíjat kapni, és természetesen lehetőség van mindkét országban szerzett szolgáltidő elismerésére.
És a nők 40 lehetőségével élhet valaki, ha két külön országban.
Igen, tehát ha összességébe kell nézni, tehát mindkét országban megvan az a bizonyos 40 évi jogszerző idő, akkor elmehet 40 évvel. De természetesen Magyarországon kap akkor majd nyugdíjat a 40 év alapján, mert Németországban ugye nincs ilyen szabály, és ott a korhatár az adott.
Ebbe a bizonyos korkedvezményes nyugdíjba például beleszámítanak-e a gyermeknevelésével töltött évek?
Igen, beleszámítanak, de csak akkor, hogyha ezen kívül már van az illetőnek legalább 32 éve, amit kimondottan kereső foglalkozási jogsal összefüggő jogviszonyban töltött el.
Rengeteg hallgatói kérdés érkezik még, és mondom a hallgatóknak, hogy természetesen ezeket is igyekszem hamarosan feltenni Hidas Lászlónak, de elmondom önöknek, hogy itt marad velünk Hidas László nyugdíjbiztosítási szakértő, hogy válaszoljon a kérdéseikre, és a krónika után majd igyekszünk összegezni ezeket a kérdéseket, tehát telefonon is érdeklődhetnek, 061-759-5200 a telefonszám, amelyen keresztül a krónika ideje alatt hívhatják a szakértőt, de itt van velünk Dolgos Attila, a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekvédelmi Szövetségének alelnöke is telefonon keresztül. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm, köszöntöm a rádió hallgatóit!
És talán érdemes arról is beszélni, hogy egyre többen maradnak munkaviszonyban nyugdíj mellett is. Erre milyen lehetőség van, hogy a felvezető összeállításban is hallottunk például egy tanárembert, aki azt mondta, hogy ő szeretné folytatni a foglalkozását, nagyon szívesen tanít, bár hivatalosan már régóta nyugdíjas. Ez egy komoly lehetőség természetesen azok számára, akik még aktívak szeretnének lenni, de milyen feltételek mellett dolgozhatunk tovább nyugdíj mellett?
Így van, egyre többen vállalnak a nyugdíjba vonulásuk után is munkát. Ennek most jelenleg Magyarországon három fő irányvonala van, vagy hát lehetősége van. Ugye, amit ön is említett, a munkaviszonyban történő klasszikus munkavállalás, mint ahogy azt a nyugdíjazott évek előtt is tették a nyugdíjas érdeklődők, illetve van lehetőség a közérdekű nyugdíjas szövetkezeteken keresztül rugalmas formában munkát végezni, illetve hogyha valaki vállalkozó szellemű nyugdíjasnak érzi magát, akkor ezt ők megtehetik akár megbízási vagy vállalkozói szerződéssel is. Jellemzően az első kettő az, amit a nagy közönség választ valamelyiket ezek közül. Ez jelenleg most Magyarországon ilyen 150 ezer fő fölöttre tehető a 65 év feletti korosztályt vizsgálva.
A nyugdíj melletti jövedelem is adóköteles számít? Ugye az úgy van, hogy kapja valaki a nyugdíj összegét, és mellette kapja a fizetését. Tehát anyagilag tulajdonképpen jól jár hirtelen, hogyha betölti a 65 éves életkor, de adókötelesnek számít az a jövedelem, amit ezután kap?
Egyrészt fontos kiemelni, hogy a nyugdíjnak a folyósítása bármilyen összeg megkeresése mellett, munkaviszonyból vagy szövetkezeti jogviszonyban történő megkeresése mellett nem sérül, tehát a nyugdíjat ugyanúgy kapja a nyugdíjas munkavállaló, illetve munkát végző, és az adózás tekintetében pedig a 15% személyi jövedelemadó az, ami jelenleg terheli az ő keresetüket.
Például rehabilitációs vagy rokkantsági eljárás mellett lehet-e dolgozni, vállalhat-e munkát valaki, aki ilyen nyugdíjat kap?
Abszolút, és ugyanaz vonatkozik ezekre a munkavállalásokra, amit az előbb a rendes nyugállományban történő állampolgároknál említettem, tehát semmilyen keresetkorlát vagy ilyesmivel nem kell számolni, teljesen nyugodtan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon az általam említett lehetőségek bármelyikével, és ugyanúgy a 15% személyi jövedelem adóval kell számolniuk. Ez már jó pár éve így van Magyarországon, tehát nincsen ilyen ilyesfajta bármilyen korlátozás az ő tekintetükben sem.
Miért éri meg a munkáltatóknak tovább foglalkoztatni a nyugdíjasokat?
Alapvetően két oldalról közelíteném ezt meg. A felméréseink és a piaci tapasztalataink alapján a magyar munkaerő tartalék az a 50 év felettiek munkavállalásában találjuk meg. Ezt ugye alátámaszthatjuk azzal az adattal is, hogy mintegy 30 ezerrel több fő megy nyugdíjba, mint amennyi évente a munkaerőpiacra az iskolapadból beáramlik. Tehát itt van egy folyamatosan táguló gap, ami igazából nyilván a korfánknak is, általános európai korfánknak is köszönhető. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen, mint tartalék a vállalkozásoknak nagyon fontos, és hát ne felejtsük el azt az értéket, amit ez a korosztály képvisel. Itt gondolok a lojalitásra, a megbízhatóságra, és mindenféleképpen fontos megemlíteni a napra kész tudást és a szakértelmet.
Tehát érdemes a munkáltatóknak is tovább foglalkoztatni a nyugdíjasokat a munkaerőpiacon. Nagyon szépen köszönöm Dolgos Attila, közérdekű nyugdíjas szövetkezetek országos érdekvédelmi szövetségének alelnöke volt velünk, és érkeznek továbbra is a hallgatói kérdések hozzánk. Olyan kérdés is, amely tulajdonképpen azzal kapcsolatos, hogy mi van, hogyha valaki vállalkozó volt, vagy vállalkozóként dolgozott, azt írja egy hallgató, hogy a kata adóra mi vonatkozik. Nem tudom, hogy erre röviden Hidási László tud-e nekünk itt válaszolni a stúdióban.
Hát most a katáról van kapcsolatban az a helyzet, hogy a tudomásom szerint most jön vissza, hiszen az megszűnt már korábban. azzal kell számolni, ez egy, nem csak a vállalkozók esetében, többen meg szokták kérdezni, akik korábban is katások voltak, hogy továbbra is maradjon katás, ne maradjon. Egy biztos. Ha katás, akkor kevesebb járulékot kell fizetni, most, amíg aktív, a zsebbe több marad. Amennyiben viszont a teljes jövedelem után fizet kedvezmények nélkül járulékot, akkor meg a nyugdíja lesz magasabb. Ezt mindenkinek magának kell eldönteni.
De ez általában érvényes, hogyha kevesebb járulékot fizetünk, akkor számoljunk azzal, hogy kevesebb
pontosan
lesz a nyugdíj
van.
Is.
Kinek mit ér meg? Tehát ezt mindenkinek magának kell mérlegelni.
Azt írja egy hallgató, hogy 22 évig le voltam százalékolva. Ez beleszámít a nyugdíjba? 53 éves vagyok.
Hát most attól függ, hogy most azon gondolkozok, hogy 22 év, ugye most van 2006, hát először akkor az illető rokkantsági nyugdíjas volt, ez megszűnt, elmészem 2011-től, akkor lett vagy rokkantsági ellátásban részesülő, vagy ha betöltötte a kort, akkor öregségi nyugdíjat kaphat. Tehát ezt az, tehát a rokkantsági ellátás összegét nem lehet szolgálati időként figyelembe venni, mert nem kell járulékot fizetni.
Hova fordulhat, hogyha például szeretne választ kapni erre a kérdésre az illető, hogy akkor most melyik év hogyan számít? Szintén a nyugdíjintézettől kell lekérni az adatait?
Hát mondjuk nyugdíjintézetnél is kormányhivatal van, akkor ez szerint illetékes kormányhivatalhoz fordulhat. Bármilyen kérdéssel ügyfélszolgált is van, és elektronikus úton is megkeresheti.
És hogyha egyéb kérdésük van a nyugdíjjal kapcsolatban, ahogy mondtam, kérdezhetnek önök is telefonon keresztül is. 061-759-5200 vagy 0630-759-5200 az a telefonszám, amelyet hívhatnak. Hidasi László nyugdíjbiztosítási szakértő kint fogadja az önök hívásait, és akkor utána itt a stúdióban válaszol, és érkezett még egy hallgatói kérdés, amelyre esetleg tud itt nekünk válaszolni. Az a kérdés, hogy annyit szeretnék kérdezni, hogy aki nyugdíj előtt nyesen van, annak mennyi nyugdíj várható? Mi ez a nyes?
Nyes, ez nyugdíj előtti segélyt jelent, ez kvázi egy ilyen munkanélküli ellátás, ha úgy tetszik. Az a helyzet, hogy a munkanélküli ellátások folyosításának tartom a szolgálati idő, mert járulékot vannak abból az összegből, amit így ezen a címen kap az illető, viszont akkor kell csak figyelembe venni ennek összegét, ha ennek figyelembe vétevel a kiszámított nyugdíj összege kedvezőbb, amennyiben nem kedvezőbb az összeg, akkor ezeket a ezen ellátások összegeit figyelmen kívül kell hagyni a nyugdíj számításánál.
Nagyon szépen köszönöm, a további kérdésekre a válaszokkal jövünk majd a krónika után. Van, aki pedig örül annak, hogy végre nyugdíjas, és nem szeretne tovább dolgozni. 30-as mobilról írja valaki, hogy 2008-ban 57 évesen ment nyugdíjba, és nagyon boldog voltam, hogy több időt töltettem a családommal. A nyugdíjam sem volt sokkal kevesebb, mint a fizetésem. És hasonló véleménye van egy hallgatónak 70-es mobilról, 40 év után mentem nyugdíjba, utána még 8 évet másban dolgoztam. Kérdezték sokszor, mit tudsz csinálni. Én azt szoktam mondani, hogy amire eddig nem volt időm, de már nincs 40 évem. Nyitottnak, érdeklődőnek kell lenni a világra. Például csodálatos ez az ország, élményt ad az utazás. Köszönöm szépen, hogy írtak nekünk, SMS számunk továbbra is 0630 9666. Ide várjuk az üzeneteiket.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, 10:45 után gasztrorovatunkban az élelmiszerbiztonságról, élelmiszerjárati dátumokról és élelmiszerpazarlásról is beszélgetünk a most indult Safe to Eat kapcsán. Aztán a sport közösséget épít az egyetemen, de a városokban is.
Nekünk 50-60 sportági kínálatunk van minden évben, de nem csak a hallgatóknak nyitjuk, hanem a városlakóknak, a régió lapóinak is.
Veszprém idén elnyerte a 2026 Európa Sport Régiója címet. Mit is jelent ez pontosan? Erről is beszélgetünk hamarosan. Mindenek előtt azonban most krónika következik. A mikrofonnál Ciprus Éva és Garami Zsuzsa.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Berendelték az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba a Kárpátalját ért tegnapi orosz dróntámadás miatt.
Pekingben megkezdődtek a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások.
Országszerte süt a nap, délután előbb a Dunántúlon, estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, 18-23 fok várható.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon.
A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendeletet alkottak a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva.
Ukrajnában éjszaka is folytatódott az orosz hadsereg légicsapás sorozata, közben Kárpátalján tart a szerda a délutáni dróntámadások utáni kárfelmérés. Részletek Iváncsik Attilától.
Éjszaka Kijev volt az orosz légicsapások főcélpontja. Egy ember meghalt, több mint 30 megsérült. Egy tömbház gyakorlatilag összedőlt. A mentő alakulatok túlélőket keresnek a törmelékek alatt. Az ukrán fővárosban akadozik az ivóvízellátás és az orosz drónok okozta károk miatt. A légvédelem tájékoztatása szerint az orosz hadsereg 24 óra alatt 2 hullámban több mint 1500 harci drónt és rakétát lőtt ki Ukrajnára. Kárpátalján tart a szerda délutáni dróntámadások utáni kárfelmérés. A megye katonai kormányzója azt közölte, hogy stratégiai jelentőségű intézmények rongálódtak meg. Közben a kijevi sajtó arról ír, hogy a tervek szerint a NATO tagországok a jövőben a GDP-jük 0,25%, vagyis 4%-át adnák oda Ukrajnának az Oroszország elleni háború folytatásához. Ez becslések szerint évente 143 milliárd dollárt jelentene Kijev számára. Az Unión hírügynökség szerint a Mark Rutte főtitkár által kezdeményezett kérdésben nincs egyetértés a tagországok között. A napokban az ukrán külügyminiszter arról beszélt a sajtónak, hogy a háború naponta 450 millió dollárba kerül.
Berendelték az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt. Erősítette meg a miniszterelnök az ópusztaszeri kormányülésen. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elítéli a légicsapást és mindenben segíti a magyar közösséget.
A kormányfő beszámolt arról is, hogy a MOL szerint zavartalan Magyarország üzemanyag és nyersolajellátása, a stratégiai készletek 80 napra elegendők, a védett ár pedig továbbra is elérhető lesz a benzinkutak számára. Elmondta, hogy a Tisza kormány hamarosan a magyar gazdákat segítő Viszmajor helyzetet jelent be az aszályhelyzet miatt. Magyar Péter hozzátette, hogy folytatják a tárgyalásokat az uniós források hazahozataláról, ezért jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság delegációja. A miniszterelnök arról is tájékoztatott, hogy jövő héten Lengyelországban találkozik a lengyel államfővel és kormányfővel, ezután pedig az osztrák vezetőkkel tárgyal Bécsben.
Az új kormány külpolitikája várhatóan a berlini nézőpontokat követi, majd erről Póca István politikai elemző beszélt a Kossuth Rádióban. Hozzátette, a Tisza párt kampányában ígért 480 forintos üzemanyagárat tegnap a megváltozott gazdasági helyzetre hivatkozva utasította el Magyar Péter miniszterelnök.
A szakértő szerint elképzelhető, hogy a paksi beruházás folytatását európai ellenérdekelt lobbik befolyásolják. A hazánknak járó uniós támogatás maradéktalanul kifizetését pedig az idő szűke nehezíti.
Elképesztő nyomás helyeződik Brüsszelből az új magyar kormányra. Az elképesztő nyomás pedig arról szól, hogy most gyorsan mindent át tudjanak vinni, ami európai meg brüsszeli elvárás Magyarországgal szemben, és újabb feltételekkel és nagyon kemény kommunikációval lépnek föl a színfalak mögött. Nem a színfalak előtt, a színfalak előtt ugye az európaiságot, a barátságot, ugye a jó kapcsolatokat, hogy mennyire örülnek az új kormánynak, ezt látjuk. A színfalak mögött viszont kőkemény diktálás, tempódiktálás történik, ami hát meglátjuk majd a következő időszaknak a kormánynak a döntései. Ebből fog igazából kiderülni egészen pontosan, hogy mennyiben sikerült ezekkel szembenállni, hol sikerült valamilyen fajta megállapodást elérni.
A többi között az asszályhelyzetről, az energiaellátásról, az alaptörvény módosításáról, a korábbi kormányzati időszak átvilágításáról, a gyermekvédelemről, valamint a kötelezettségvállalások felülvizsgálatáról is tárgyalt a kormány tegnap az Ópusztaszeri ülésén. Idézte fel az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Kossuth Rádióban.
Dornfeny László hozzátette, a korábban titkosított szerződések nyilvánosságra hozatala kockázatos lehet.
Hogyha olyasmit hoznak nyilvánosságra, ami a mai napig nem vetlen államtitok, mert olyan gazdaság és egyéb tények vannak benne. Ugye a tipikus ilyen problémája volt a baloldali sajtónak, hogy mondjuk a Magyarország gáz és olaj szerződései mert nincsenek nyilvánosságra hozva, azért mert a világon ez sehol nem nyilvános. Hát ha ezt nyilvánosságra hozzák, akkor Magyarország lesz a balek ebben a kérdéskörben. Szerintem észnek kell lenni az új kormánynak, hogyha nem akarja hosszú távon a saját maga mozgásterét lecsökkenteni, csak azért, hogy 200-al több lájkot kapjanak egy Facebook posztra.
Ma lesz a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel.
A Magyar Közlönyben időközben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza.
Pekingben megkezdődtek a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások.
Xi Jinping és Donald Trump egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az amerikai delegáció tagja, több nagyvállalat vezetője is, ők technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Donald Trump utoljára előző elnöki ciklusa alatt 2017-ben látogatott Kínába.
A Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője szerint az amerikai és a kínai elnök akár a következő évtizedek geopolitikáját meghatározó megállapodásokat is köthet Pekingben.
Kis Rajmond a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, az egyeztetés középpontjában a kereskedelmi kapcsolatok és a globális biztonsági kérdések mellett Tajvan és Irán ügye áll, de tárgyalhatnak még Ukrajnáról, Oroszországról és Venezueláról is. Hangsúlyozta, egyes témáknál döntő szempont lehet, hogy az iráni konfliktus következtében kialakult nemzetközi energiaválság az Egyesült Államokat és Kínát is érinti.
Amerikai gazdaság sem nő úgy, ahogy szeretnék, és a kínai gazdaság sem. Tehát most lesz egy kötelező kompromisszum. Biztos, hogy nem lesznek háromjegyű, de lehet, hogy kétjegyű számokból álló vámtarifák sem, hiszen egymás nélkül nem megy. Kínának az egyik legnagyobb piaca, a leggazdagabb piac az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió. Ha mindkettőben válság van, nem tudják megvenni a kínai termékeket.
Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba az amerikai blokkád miatt. A szigetország villamos energiahálózata kritikus állapotban van, Havanna egyes részein naponta csak néhány óráig van áram. A karibi országot emellett súlyos élelmiszer és gyógyszerhiány sújtja. Az ENSZ emberi jogi szakértői a múlt héten jogellenesnek nevezték az amerikai üzemanyagblokkádot.
Közben az Egyesült Államok megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius felajánlást. Havanna eldöntheti, hogy reformokért cserébe elfogadja az ajánlatot, vagy visszautasítja a támogatást, közölte az amerikai külügyminisztérium.
Várhatóan ma kezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás.
Keir Starmer kormányfő kihívója, Westfried Thing egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanács, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Közben harmadik Károly király tegnap Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot.
Holnap kezdődik a Központi Statisztikai Hivatal több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az Agrárium 2026. Az összeírás a teljes agrárszektort érinti. A július közepéig tartó programban a hivatal a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig, valamint a gazdaságirányítók végzettségéről és koráról gyűjt információkat.
A KSH természeterőforrás statisztikai főosztályának vezetője a Kossuth Rádióban azt mondta, a beérkező adatok közvetlenül alakítják a szakmai döntéshozatalt, valamint a hazai és uniós támogatás politika irányát, így az adatszolgáltatás a gazdálkodók elemi érdeke is. Tóth Péter hozzátette, a gazdasági szervezeteket és az egyéni gazdaságokat már korábban tájékoztatták az összeírásról, a kérdőív online formában lesz elérhető.
Termelési adatokra vagyunk kíváncsiak, itt semmiféle gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzügyi információra egyébként kapcsolatosan nem teszünk fel kérdéseket. Itt tulajdonképpen egy pontos képet fogunk majd kapni arról, hogy ők most 2026-ban hogy is gazdálkodnak. Azt láttuk, hogy a mi döntéseink alapján pontosan az elmúlt években is sok-sok szakpolitikai döntés született egyébként. Ilyen volt például a gazdaságátadási törvénynek az egyszerűsítése. Ugye azt láttuk, hogy a gazdatársadalom előregedett, a gazdálkodóknak több mint az 1/3 az 65 év feletti. Tehát fontos volt ezzel kapcsolatban is különböző döntéseket, rendelkezéseket hozni.
Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között.
A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni.
Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungaricum programiroda.
Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fent.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-os autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán a terelést bontják a 30-as kilométernél, Gödöllő közelében 5 kilométeres a torlódás. Az M1-es autópályán az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakult ki Győr és Budapest között a külső sávban. Nagyigmánd térségében a 95-ös kilométernél, illetve az átterelt szakaszon Tatabányánál a 60-as kilométernél is több kilométeren állnak a kamionok. Aki teheti, a 61-es kilométernél személyautóval válassza az átterelt belső sávot.
A fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály út után a belső sávban, illetve a 16. kerületben a Veres Péter úton befelé a Batsányi János utca közelében. A 14-es villamos helyett a Lehel utca Róbert Károly körút és a Lehel tér között jelenleg pótlóbusz jár járműhiba miatt. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körút Kerepesi út csomópontban karbantartás miatt, a forgalmat a rendőrök irányítják, vezessenek óvatosan. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Országszerte, sőt a nap legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
Kedves hallgatóink, a krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket, Garami Zsuzsa és Ciprusz Éva. Viszont hallásra délben.
Műsorajánlat. Kalendárium.
95 éve született a Szindbád című film legendás rendezője, Huszárik Zoltán. Stúdió vendégünk a lánya, Huszárik Kata színésznő. Bombon 30 címmel születésnapi koncertre készül a zenekar, és a Bölcsesség évada szeptembertől a Veszprémi Petőfi Színházban.
Kalendárium. Kulturális magazinműsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
4:11-kor szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat. Itt ül velem a stúdióban ismét Hidasi László nyugdíjbiztosítási szakértő, aki az önök hívásait is fogadta a krónika alatt. És elnézést kérek nagyon-nagyon sok hallgatótól, mert láttuk, hogy villognak a vonalak, vagyis hogy nagyon sokan hívják Hidasi Lászlót, de sajnos nem tudtunk minden telefont felvenni, mert hogy olyan részletes kérdések érkeztek, amelyre szakértő vendégünk válaszolt, és megkérem akkor Hidasi Lászlót, hogy próbálja meg összefoglalni, illetve a választ elmondani azokra a kérdésekre, amelyeket tudott fogadni. Akiknek a kérdését pedig nem, azokat arra biztatom, hogy még gyorsan küldjenek nekünk esetleg egy szöveges üzenetet, 0630 9666 az SMS számunk.
Igen. Egy hölgy telefonálta a férje nevében, aki 65 éves lesz decemberben. Az adategyeztetés megtörtént hivatalból, tehát értesítette őket a kormányhivatal, hogy mennyi ideje van. Úgy néz ki, hogy 17-18 év szolgálati ideje lesz. Na most tudnak arról, hogy ez az öregségi részvételre jogosultsághoz elég, mert ott 15 év a feltétel. Viszont szeretnének öregségi teljes nyugdíjra jogosultságot szerezni, erre pedig úgy van lehetőség, hogyha 65. életét betöltésekor beadják a nyugdíjgényt, megalapítják mondjuk, hogy 18 év szolgált idővel rendelkezik, az indokálási részben fel lesz tüntetve, hogy lehetőség van a öregségi teljes nyugdíjhoz hiányzó 2 év megvásárlására. Ez azt jelenti, hogy a hiányzó hónapokra a minimálbér 22% megfelelő összeget kell egy összegben megfizetni 15 napon belül, és akkor meg lesz a 20 éve. Most csak az a kérdés, és ez mérlegelés kérdése, hogy ez megéri-e vagy sem. Osztottunk, szoroztunk a hölgyel, még abba maradtunk, hogy valószínűleg érdemesebb lenne neki tovább dolgozni a korhatár után, és akkor úgy lenne meg a 20 éve.
És akkor egy kérdéskör szóba is került, amelyet nem tisztáztunk, hogy el kell érni az öregségi nyugdíjhoz egy bizonyos szolgálati idő határt, ez a 20 év, ugye?
15. A 15 részjúdíjhoz 15. Ez a minimum a 15 és a 65. életév, nőknél pedig 40, de ott akkor már a szolgálati idő is több nyilvánvalóan.
És hogyha valaki ezt nem érte el, akkor nem kap nyugdíjat?
Akkor nem kap nyugdíjat.
Milyen kérdés érkezett?
Igen,
még?
Aztán volt egy másik kérdés, egy nagymama, mama a lánya nevében, ügyében telefonált, hogy 8 évet dolgozott a hölgy, azt nem mondta ugyan, hogy hány éves, de nyilván fiatalról van szó, hiszen nemrég több gyermeke született, sajnos az egyik gyereke beteg, tehát ápolási díjban részesül a beteg gyerek ápolása címén, és az volt a kérdés, hogy ez figyelembe lehet-e majd venni. Hát az ápolási díj összegéből vannak nyugdíjjárulékot, ez szolgálati idő is, és ha jól emlékszem, akkor az összeget csak akkor lehet figyelembe venni, hogyha ez ránézve kedvezőbb eredményt, összeget jelent majd a nyugdíj megállapításánál. A másik megoldás az lenne, hogyha tudna mégis valamilyen úton, módon más nem otthonról dolgozni, de hát ugye ez a gyerek állapotától függ.
Érkezett közben SMS-ben is egy kérdés, azt írja valaki, hogy passzív táppénzem voltam 1990-ben gyermekem születése előtt. Ez vajon beleszámít-e a nyugdíj időbe? És tényleg nem beszéltünk még arról, hogy mi minden számít ebbe a nyugdíj időbe, tehát gyes, gyed, egyetemi évek, stb.
Igen, beleszámít. Az jogosult passzív táppénzéről megszűnt a jogviszonya, mert hogyha dolgozna, akkor a jogviszonyán belül kerülne keresőképtelen állományba is kaphatna táppénzt, tehát ez szolgálati idő. A nyugdíj összegének kiszámításánál azokat a napokat nem veszik figyelembe, amíg valaki egyébként keresőképtelen táppénzes, de ez jó, mert így az átlagszámításnál egy napra nagyobb összeg jut. A másik pedig a... Mi volt a másik kérdés?
Hogy mi minden számít bele a nyugdíjba, ugye keresztem ezt a gyed például.
Igen, ezek mind szolgálati idők, miután mind nyugdíjjárulékos köteles jövedelmekről van szó, és itt megint az a szabály, hogy akkor kell figyelembe venni az összeget, hogyha az, rá, az illetőre nézve kedvező.
Azt írja egy hallgató, hogy férjem 4 év korkedvezénnyel ment nyugdíjba, de továbbra is dolgozik. Kérdésem, mire kell figyelni a jövedelemmel kapcsolatban, és ha nem dolgozik tovább, újra számolják-e az éveket?
Semmire nem kell figyelni, korlátlanul dolgozhat. Ő tökben öregségi nyugdíjas, az más dolog, hogy korkedvezményes. Akkor még volt ilyen intézmény, hogy korkedvezmény. A másik pedig az, hogy nem lehet újra számítani nyugdíjat. Tehát ha valakinek jogerősen öregségi nyugdíjat állapítottak meg, akkor a későbbi, mondjuk így emellett végzett munka után, vagy annak figyelembevételével, amiből származó keresetek már nem nyugdíjkötelesek, csak adókötelesek, nem lehet módosítani a nyugdíj összegét.
Egy hallgató kérdezi, hogy hány évnek számít a kata az öregségi nyugdíjba, és talán itt érdemes megemlíteni az EHO-sokat is, hogy ott mi számít a nyugdíjba.
Igen, hát itt kevesebb összeget lehet figyelembe venni, itt, ha jól emlékszem, a jövedelem 61%-át lehet csak figyelembe venni, épp ezért érdemes mérlegelni, hogy megéri-e katásnak maradni, hogy így mondjam. Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie.
És például az EHO-soknál beleszámít minden év a nyugdíjban? Vagy minimálbér alapján számítják ki a nyugdíjat, illetve ami után nem EHO-zott, ami az alapbér volt?
Igen, hát általában olyan gond van, és ez nem is feltétlenül rájuk vonatkozik, hogy van olyan, hogy arányos szolgálati időszámítás. Tehát, hogyha valaki nem teljes munkaidőben van foglalkoztatva, és a keresete nem éri el a minimálbért, akkor a tényleges kereset és a minimálbér arányában kell a szolgált időt kiszámítani. Ad abszolút, mert azt jelenti, hogy ha valaki 4 órában ma foglalkoztatta, és pont a felét kapja a minimálbérnek, akkor nála egy nap, nem egy nap lesz, csak fél nap. Tehát kevesebb lesz a szolgált idő.
És még egyetlen kérdés, 2013-ban mentem nyugdíjba, miért sokkal kevesebb a nyugdíjam, mint annak, aki 5 évvel ezelőtt ment el, nőni fog valaha?
Hát ez így nagyon nehéz erre direkt választ adni, már csak azért is, mert a helyzet egy kicsit furcsa. Tudnék, azt kellene mondanom, hogy kicsit lazán, hogy most érdemes nyugdíjba menni, mert most a kondíciók nagyon jók. Tehát magyarul minél később megy valaki nyugdíjba, azok a bizonyos valorizációs szorzószámok emelkedése miatt a frissen megállapított nyugdíjak lényegesen magasabbak, mint a korábbi években megállapított nyugdíjak.
És még egy rövid kérdés, katonai szolgálati viszony alatt kaptunk évkedvezményeket 3 évenként 1+, ez elveszett, vagy figyelembe veszik a nyugdíjnál?
Hát ezt őszintén szóval nem értem, én is voltam katona, nem tudom ezt az 1 év kedvezményt, hogy értsem.
Akkor erre most nem tudtunk válaszolni, és még nagyon sok kérdésre, amely érkezett, de ma már tényleg elfogyott ezzel a kérdéssel kapcsolatban az időnk. Visszatérünk még majd rá, mert azt hiszem, hogy érdekli a hallgatókat. Én nagyon szépen köszönöm Hidasi László, szívesen, nyugdíjbiztosítási szakértőnek, szívesen, hogy itt volt, és a hallgatók kérdésére is válaszolt. Köszönöm nagyon szépen szívesen önnek. És akkor tulajdonképpen még mindig takarékoskodással folytatjuk bizonyos szempontból. Élelmiszerbiztonság, lejárati dátumok és az élelmiszer pazarlás csökkentésére fókuszál idén az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által indított kampány. De mit tegyünk a kosarunkba, hogy ne kelljen aztán kidobni az élelmiszert? Mit, meddig tarthatunk el a hűtőben vagy a mélyhűtőben? Miért érdemes inkább szezonális zöldségeket, gyümölcsöket venni, esetleg eltenni? Erről is kérdezzük mindjárt a dietet, de előtte jöjjön egy szezonális étel spárgából, Stiller Tamás séf receptje.
Én már előkészítettem magát a spárgát, ugye a felső részt kell egy ilyen kis dörzsis szívasnak a dörzsi részével felcsiszolni, hogy fényes legyen, és utána a tömény sós vízben megfőzzük. Tisztítás előtt arra kell odafigyelni, hogy a tobozvirágzat az lehetőség szerint ki legyen jól áztatva, hogy ebben nagyon könnyen meg tud állni a por. Bolti levelesre fogunk most dolgozni. Szépen felosztjuk körülbelül egy forma méretűre a leveles tésztánkat, áttesszük ide, és csípünk neki ide egy kis gátat, mert ugye nagyon sok sajtot fogunk rátenni, és hogyha ezek elkezdenek majd olvadni, reményeink szerint, és ugye nagyon finom is lesz ettől, szeretnénk, hogyha ott maradna a helyén, és használhatunk többet is, ugye, ahogy most használunk ugye mellé egy kis csedárt is, hogy ezek abszolút jó mutatnak, hogy nyövetnek a spárgák, parassonka, ezekbe fogjuk beletekerni a spárgákat, elosztjuk őket megfelelő mennyiségben, letesszük az asztalra a sonkát, és szépen bele tekerjük, és akkor ebből a kis krémből, ebből teszünk mellé egy ilyen növényi krém, egy picit krémesíti majd a sajtunkat. Van nekünk itt petrezselyem, illetve kertből borsikafű, ezt fogjuk még használni hozzá. Jó, a másik pedig akkor a borsikafű, kellemes citrusos illata van. Az egyik alapolasz fűszer, és most így a sonka mellé, ez egy jó ötlet. Zsemlemorzsát viszont szórunk még rá, hogy a olvadó zsíradékot egy kicsit felítassuk valamivel, és erre a kovászos kenyerünknek a morzsája. Kifejezetten jó alapanyag. Jó, 220 fokos sütőben fogjuk sütni, amíg el nem készül, addig bent is hagyjuk.
Stiller Tamás séf spárga receptjét hallották, mi pedig itt a stúdióban most a Safe to Eat kampány kapcsán a biztonságos ételkészítésről, ételfogyasztásról fogunk beszélgetni Szűcs Zsannával, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az elnökével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nyilván, ha nem szeretnénk annyi élelmiszert pazarolni, akkor érdemes odafigyelni arra, hogy mi kerül a kosarunkba, tehát, hogy például az az élelmiszer ne romoljon meg, mire az asztalunkra tennénk, mert akkor biztosan ki fogjuk dobni. De tényleg léteznek olyan aranyszabályok, amelyeket a biztonságos étel elkészítés miatt érdemes betartanunk. Mit is jelent ez a 5 szabály, amelyet érdemes figyelembe vennünk?
Tulajdonképpen az élelmiszerbiztonság az a vásárlástól egészen az élelmiszerek elfogyasztásáig érvényes. Tehát minden egyes fázisban más-más dolgokra érdemes figyelni. Tehát például a vásárlás időszakában fontos szempont, hogy megnézzük a címkét, tehát ott valóban találunk egy fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időt. Minőségmegőrzési idő a gyorsan romló, magas élelmiszerbiztonságot, élelmiszerbiztonsági kockázatot rejtő élelmiszereken, tejtermékek, húsfélék, ezeken találjuk. Tehát egyrészt az fontos információ, hogy a címkét megnézzük, érdemes a csomagolást úgy összességében megnézni, hogy az egy sérülésmentes, épp csomagolás legyen. Ha látunk rajta sérülést, akkor azt érdemes nem megvenni, hiszen szennyeződhet ezáltal a termék. Vásárlás esetében szintén fontos lehet, hogy betartsunk egy sorrendet, tehát ami hűtött, fagyasztott termék, az a vásárlás végén kerüljön a kosarunkba. Ugye most jön a nyári nagy meleg, ugye a fagyasztott, hűtött termékek könnyen romolhatnak, tehát itt akár egy hűtőzacskóval érdemes vásárolni, menni, ebben hazavinni a hűtött, fagyasztott termékeket, és ezeket nagyon rövid időn belül a hűtőnkbe tenni.
Azt olvasom, hogy becslések szerint percenként 44, vagyis Európában éves szinten 23 millió ember érintett élelmiszer eredetű megbetegedésben. Látja, vagy tudja, hogy tipikusan milyen ételfogyasztása eredményez ilyen megbetegedést? Tehát nem tudom, hogy nyáron a forróságban valamilyen vendéglátóhelyen eszünk valamit, vagy otthon nem figyeltünk oda, vagy ez tipikusan tojás, vagy nem, különböző tengeri herkentjük okozzák. Van erre bármiféle felmérés?
Itt nálunk a leggyakoribb a szalmonella fertőzés, ami valóban a szárnyas hús, illetve a tojás, ugye a hőkezelés nélkül fogyasztott tojástermékek esetében talán a leggyakoribb élelmiszerbiztonsági kockázat. Itt ugye eljutottunk oda, hogy magánál az ételkészítésnél is tudunk figyelni arra, például azzal, hogy mondjuk a húsféléket alaposan átsütjük, például azzal, hogyha mondjuk főzés előtt kezet mosunk, például azzal, hogyha friss alapanyagokat használunk. Tehát ezzel tudjuk nagyon nagy mértékben csökkenteni az ezekből az élelmiszerfertőzésekből adódó kockázatot. Ugyanígy fontos szabály lehet, hogy a frissen készült ételeket, ezek az elkészítést követően 1-2-3 órán belül biztonságosan elfogyaszthatók, de az egy általános szabály, hogy érdemes ugye ezeket viszonylag gyorsan lehűteni, és minél hamarabb a hűtőbe tenni a maradékot, egy tiszta dobozban vagy edényben lefedve, hogy ezzel tudjuk az esetleges szennyeződést, felülfertőződést megakadályozni.
Ezt kérdezi is egy hallgató, hogy például ha este lefőzi a pörköltet, ott hagyhatja-e reggelig
érdemes
a tűzhelyen?
Érdemes nem ott hagyni a tűzhelyen. Hogyha ilyen nagyon gyorsan be kell tenni valamit a hűtőbe, akkor érdemes vízfürdőben picit lehűteni, hogy ne tűzforron kerüljön a hűtőbe, de ezt a 2-3 órás időablakot ezt nagyon ajánlott betartani.
A különböző élelmiszerüzletek láncolatában gyakran látni már olyan polcot, ahol akciós termékek vannak, amelyeknek vagy lejárt már a határideje, ami szerepel a terméken, vagy hamarosan lefog. Ettől még meg lehet venni? Meddig fogyaszthatóak ahhoz képest, mint amit a felhasználási időt jeleznek ezeken a termékeken?
Igen. Ja, a minőség megőrzési időt azt nagyon szorosan érdemes betartani. Ugye ez azért is van, mert ezt követően magasabb az élelmiszerbiztonsági kockázat. Nyilván saját felelősségünkre, mondjuk még egy nappal a lejárat után elfogyaszthatunk egy joghurtot, stb., de érdemes ezt nagyon szorosan betartani. A fogyaszthatósági idő ugyanakkor elsősorban egy érzékszervi iránymutatás.
Írja közben egy hallgató, hogy olvasom, hogy a szavatossági idő és a minőségi idő között különbség van. A minőséget megőrzi, még a lejárta után is meg lehet enni, csak az íze lehet más. Valóban létezik az a különbség, hogy minőségi és szavatossági idő?
Igen, igen. Ahogy az előbb említettem is, valóban van egy különbség. Ugye a tartós élelmiszereken találhatjuk meg a minőségét megőrzi feliratot. Ide tartoznak a gabonafélék, akár konzervek, száraz árunk, mondjuk tésztafélék, tehát ezek sok esetben olaj, például cukor, liszt, tehát ezek a minőség megőrzési időt követően is akár nagyon hosszan felhasználhatók. Elsősorban az érzékszervi tulajdonság, illat, íz, ezekben lehet egy negatív változás.
Egy mondatot talán még a tojásról érdemes ejteni a meleg idő a nyárhoz közeledve, hogy milyen formában, hogyan lehet tárolni a tojást. Velem előfordult már az is, hogy a közértből frissen hozott tojás is már romlott volt. Honnan tudom ezt?
Hogyha nagyon vérprofin csináljuk, akkor akár lehet ezt a vízpróbát is megcsinálni.
Hogyha lebeg?
Hogyha lebeg, akkor vélhetően egy nem annyira friss tojásról van szó. Ha nincs kedvünk ezt így végigcsinálni, akkor ugye a csomagolásokon mindig szerepel azért ez a dátum, ezt tudjuk iránymutatásként figyelni. Elviekben a tojást nem szükséges hűtve tárolni, szeretnénk betehetjük a hűtőbe, ugye az hűtő ajtajában van ilyen tojástároló rekesz. Érdemes viszont felhasználás előtt ezeket megmosni, és a mosott tojást felhasználni.
Nagyon szépen köszönöm a tanácsokat. Szűr Zsuzsanna dietetikus, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az elnöke volt a vendégünk. Hamarosan továbbra is egészséggel, sporttal folytatjuk, de 2 perccel 10:30 után most rövid hírek következnek Garami Zsuzsától.
Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légi támadások. Az orosz hadsereg 500-nál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták. Egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastruktúrális létesítmény és lakóház megrongálódott. Az orosz légvédelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg az éjszaka. A támadások miatt átmenetileg korlátozták Csebokszári és Kazany repülőterének forgalmát. Itthon éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. A NAV 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést, hogy javítsa SZIA bevallását. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még 1 hét áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Kisebb földrengés volt tegnap kora este Nagykanizsa térségében. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűszvölgyön is érezték, károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földmozgást, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól, előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható. A híradást Berente Marian szerkesztette.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
Veszprém elnyerte a 2026 Európa Sport Régiója címet. Mit is jelent ez? A városban számos intézmény és civil szervezet aktívan részt vesz a programban, ahogy az egész éves rendezvény egyik fő partnere a Pannon Egyetem is, ahol meghirdették a Sport Évét. A rendezvény régiós jellegű, összesen 100 vármegyei település csatlakozott hozzá, de vajon hogyan lehet az egyetemistákat rábírni, hogy örömmel és rendszeresen sportoljanak? Edvi László a Pannon Egyetem testnevelési és sportintézet igazgatójával Felszegi Csaba beszélgetett.
Nálunk minden évben a sportéve van, tehát a sportszakemberek mindig fókuszálnak a sportra.
Edvig László a Pannon Egyetem testnevelési és sportintézetének igazgatója.
Az, hogy a régió kiemelt eseménye, ez a sportos vonulat, ez nekünk azért jó, mert egy újabb felületet kapunk, ahol tudjuk kommunikálni az aktív életforma, az aktív életvezetésnek a jelentőségét, szükségesét, illetve tudjuk magunkat láttatni, mint szereplők, hogy mi mindig készen állunk arra, hogy fogadjuk a sportolni vágyukat, illetve az inaktívakat. Tehát ez az elsődleges hozadéka a mi szempontunkból, tehát sport szakember oldaláról megközelítve. A Pannon Egyetem készen állt egyébként erre a kihívásra, felhívásra. Az egyetemi sportban egy óriási szabadságot adunk a hallgatóknak. Mint más felsőoktatási intézménynek nálunk is kötelező a testnevelés teljesítése, viszont
ezt a kötelező?
Igen. Viszont ezt a kötelezőséget azzal oldjuk fel, hogy a hallgató maga választhatja meg, hogy milyen sportágat vagy sportágokat szeretne kipróbálni. És itt a próbáláson van a hangsúly. Nekünk 50-60 sportági kínálatunk van minden évben. Ez folyamatosan frissül, változik attól függően, hogy hallgatók mi az, amire fókuszálnak, mi az, amihez van kedvük, és melyek azok a sportágok, amelyek esetlegesen kevesebb figyelmet igényelnek. Így van egy forgás, frissítés ebben a rendszerben. És ezt a sportági kínálatot ezt nem csak a hallgatóknak nyitjuk, hanem a városlakóknak, a régió lapóinak is.
Be lehet mondani őket, egyébként megmozdulnak valóban?
Ugye itt az a fontos, hogy a sport közösséget is épít. És egy meglévő létező közösségbe bekapcsolódni mindig sokkal könnyebb, mint egy új közösséget építeni. Ezért nagyon fontos az, hogy külső sportolóink is vannak különböző eseményeinken, mert ők adják az állandóságot, a hallgatók azok pedig jönnek, mennek, és mindig tudnak egy közösséghez kapcsolódni. Vannak régi diákjaink, ugye ez az alumni vonulatot erősíti, akik adják a bázisát nagyon sok sportágunknak, köztük például az evezésnek, az atlétikának lehet sorolni nagyon sok ilyen mozgásformát, és ezekbe a közösségekbe tudnak bekapcsolódni a hallgatók, és hogy ezt említettem, a városlakók, illetve a régió lakóit is ebben szeretettel. Egyébként a létesítményeink megléte és fejlesztése is eszerint a szempont szerint működik, hogy olyan szolgáltatásokat, olyan sportfelületeket igyekszünk létrehozni, ami mindenki számára is elérhető legyen.
Mert hogy azt mondta, hogy veszprémiek, azt mondta, hogy hallgatók, de teszem azt mondjuk a docensek, egyetemi agyonutósok, tehát a kollégák, tehát a tanárok is jönnek azért?
Óriási kihívás, hogy a dolgozó kollégákat is a sportolásra rávegyük. Azt gondolom, hogy egyre nagyobb számban, és megkapják ők is a kellő fókuszt, tehát munkaidő utáni idősávban kifejezetten számukra hirdetünk programokat, mozgásprogramokat, edzéseket. Szintén elsősorban azért, hogy közösséget építsünk, és ha megvan a létező közösség, ezt a közösséget mozgatni más sportág, más fizikai kihívások irányában már sokkal könnyebb. Ez folyamatos építkezés, nem egyszerű, lassú folyamat, de úgy látom, hogy mi előre haladunk benne.
Azt mondta, hogy a sport az közösségépítés, ugye alapvetően, akkor húzzák egymást valóban?
Igen, tehát a jó példa az rendkívül ragadós. Én, mint sportszakember, hívjam az inaktívakat a sportolásra, ez ma már nem működik. A sportoló és a nem sportoló ember közötti távolság egyre nagyobb. Egyre kevésbé leküzdhető ez az inaktívak számára. Tehát, hogyha a saját közösségemből szólít meg valaki, tehát az egyik kolléga a másikat, az jóval eredményesebb. Hallgatók vonatkozásában is ugye ez a kommunikáció működik. Tehát nem mi szólítjuk meg testnevelő tanárok közvetlenül a hallgatókat, hanem van egy hallgatói bázisunk, akiken keresztül juttatjuk el az információkat.
Edvi Lászlóval, a Pannon Egyetem Testnevelési és Sportintézet igazgatójával Felszeki Csaba beszélgetett az iménti percekben, annak kapcsán, hogy a Pannon Egyetem is meghirdette a sport évét, illetve csatlakozott a sport régiója rendezvényhez, az egyik legfontosabb partnere, és itt van velünk a stúdióban Bodó Réka, a Pannon Egyetem HR igazgatója is. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget!
Mit is jelent az egyetem életében ez a sport éve program? Változást hoz-e tényleg gyökeresen, vagy pedig tulajdonképpen benne vannak, csak most adtak ennek egy címet is?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen hoz változást, és úgy sikerült egyébként rácsatlakoznunk erre a programsorozatra, hogy a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség által meghirdetett Helsi Campus programhoz kapcsoltunk, ami szerintem azért kiemelten fontos, mert nem csak a hallgatókra fókuszál, hanem a munkavállalókra. Ugye a Pannon Egyetemnek 7000 hallgatója van, és több mint 1000 munkatársa.
És mi ez a Helsi program?
Ez a Helsi program, ez egy holisztikus megközelítéssel nem csak a fizikai jólétre, hanem a mentális jólétre is fókuszál. Alapvetően 7 kritérium rendszere van. A 7 kritérium rendszerben kell különböző krediteket összegyűjteni, és ez alapján minősítik az ember, az egyetemet. És én azt gondolom, hogy ez azért nagyon-nagyon fontos, mert hogy mindenkit megszólít, és tudtunk ennek keretében olyan programsorozatokat is megvalósítani, mivel nyitni tudtunk a város felé, a város lakók felé.
Azért árulja el ezeket a kritériumokat, hogy mit figyelnek a dolgozóknál, vagy a hallgatóknál, hogy milyen kritériumok legyenek meg, amitől ők egészségesebbnek érzik magukat, és jobban érzik magukat.
Az egyik, a legfontosabb az a fizikai aktivitás, a táplálkozás, amire azt gondolom, hogy nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk, különösen a mai világban, ahol nagyon sokan küzdenek különböző élelmiszerallergiákkal, vagy egyéb táplálkozási problémákkal. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a betegség megelőzésekre, ezzel kapcsolatosan az edukációs előadásokra, oktatásokra, a mentális egészségre, ami azt gondolom, hogy elengedhetetlen a mai rohanó világban, mind az oktatók, mind a hallgatók szempontjából, és van egyfajta kockázati magatartás, ahol különböző prevenciós edukációs programokat hirdetünk, illetve itt is, mint hogy a Pannon Egyetem a fenntarthatóság egyeteme, a fenntarthatóság nagyon-nagyon fontos, olyan értelemben, hogy ezeket a programokat igyekszünk minél alacsonyabb költségvetésből és minél kevesebb környezeti terheléssel megvalósítani.
Ez hogyan néz ki a gyakorlatban? Tehát hogy kell elképzelnem, hogy bemegy egy hallgató, és bele kell, hogy ütközön olyan plakátokba, vagy olyan előadásokba, amelyek aztán arra bírják őt rá, hogy bizony reggel menjen el kocogni, egészségesen étkezzen, vagy pedig olyan sok lehetőséget teremtenek, hogy ezeket ne is lehessen kikerülni.
Igazából mind a kettő megjelenik, tehát igyekszünk nagyon sok vizuális elemmel teletűzdeni, hogy mindenhol szembe ütközön vele hallgató és munkavállaló is, hogy milyen lehetőségek vannak. És aztán rengeteg programot kínálunk, ha csak belegondolunk, hogy több mint 20 féle sportágban lehet kipróbálni magát munkavállalónak és hallgatónak.
Kipróbálni,
és
vagy űzni is aztán?
Űzni is lehet. Az egyik nagyon nagy büszkeségünk most a falmászóterem, és ezt hadd említsem meg, hiszen azt gondolom, hogy ez az egyetemek között is egyedülálló, az a falmászóterem, amivel mi rendelkezünk. Én még csak láttam, de én is szívesen kipróbálom majd, ahol szakképzett kollégák segítik a kalandvágyókat, és aztán nyilván, ha valaki szerelmesévé válik ennek a sportnak, akkor van lehetősége ebben tovább fejlődni.
Meg kell, hogy kérdezzem, bár lehet, hogy gonosz, Réka, hogy felteszem ezt a kérdést, hogy ön milyen sportágnak hódol az egyetemen?
Én a jogát választottam, számomra az egy mentális feltöltődés, amellett, hogy fizikai vonzata is van. Ez számomra nagyon-nagyon kedves, de például van olyan kollégám, akik rendszeresen futnak, az egyetemi futóversenyeken is részt vesznek. Nálunk nagyon nagy hagyománya van az evezésnek, ugye tekintettel, hogy ott van mellettünk a Balaton, nem sokkal, és pont a holnapi napon kerül megrendezésre a Balaton regatta, ami az egyetem között egy evezős verseny, és itt hallgatók, oktatók, kutatók, tehát mindenkinek van csapata, sőt a piaci szereplőket is be tudtuk vonni, úgyhogy most már két csapat is indul a piaci szereplő kategóriában.
De tulajdonképpen akkor a sport itt közösséget is képez, tehát milyen jó dolog az, hogyha például együtt jógáznak a hallgatók meg a tanárok, rengeteg ismerkedési lehetőséget is kínál ez, vagy hogyha a kézilabda csapatban vagy a pingpongasztal mellett találkozhatnak egyetemi dolgozók és az egyetemi hallgatók.
Így van, ez is egyrésztről nagyon-nagyon fontos, illetve azt gondolom, hogy a motiváció tekintetében is nagyon fontos. Tehát, hogyha az egyik kollega hallja, hogy mondjuk én elmentem evezni, vagy elmentem a futóversenyre, legközelebb gyere el velem te is, próbáljuk meg, vagy kipróbáltam a falmászótermet, és akkor tehát egymást húzzák a kollégák, a hallgatók, hogy minél nagyobb aktivitás. Ugye az Euróbarométer szerint az európaiak 45%-a nem mozog, és Magyarország sajnos ebben is az alacsonyabb aktivitású kategóriába tartozik, és én azt gondolom, hogy ma a rengeteg ülőmunka, a rengeteg elektronikus kütyű mellette elengedhetetlen az, hogy aktivitásra, sportolásra és a mentális egészség szerepére felhívjuk a figyelmet, és ehhez lehetőséget is biztosítsunk.
Nyilván ezek nem máról holnapra keletkeztek, ezek akár sportcsarnokok, sportpályák, infrastrukturális lehetőségek, tehát van visszamenőleg tapasztalatuk. Látja a fejlődést, hogy egyre többen szívesen csatlakoznak valamelyik sportolási lehetőséghez?
Igen, ez abszolút látszik. Ugye 3 évvel ezelőtt volt egy nagyobb kampusz felújításunk, amelynek eredményeképpen nem csak szimbolikus értelemben, hanem valóságban is lebontottuk a kerítést a város felé. Ugye az egyetem a város szívében helyezkedik el, és nagyon-nagyon jó minőségű sportpályák kerültek kialakításra, illetve egy gyönyörű park is rendelkezésre, amit a városlakók is használhatnak, és nagyon jó érzés azt látni, hogy a sportpályák mindig tele vannak, hogy most már az edzőtermekben helyet kell foglalni, tehát hogy egyre nagyobb a kihasználtsága ezeknek a létesítményeknek.
És egyre több mosolygos ember sétálgat a városban ettől?
Én azt gondolom, hogy igen.
Azt hiszem, hogy tovább bonthatjuk a kerítést, mert hogy itt van velünk Abonyi János, a Pannoni Egyetem rektora is a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
Köszönöm, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
És azért mondtam ezt, mert hogy ugye tágítjuk a teret. Úgy tudom, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton régió viseli idén az Európa Sport Régiója címet, de mit jelent ez a cím? Mit jelent önöknek, és mit szeretnének kifelé ezzel hirdetni?
Nagyon fontos ez a cím, mert lehetőséget teremt arra, hogy minél több hallgatót, illetve párosi polgárt bevonjunk és motiváljuk őket arra, hogy mozogjanak és egészségesen éljenek, hiszen ez az egyetemünknek az egyik legfontosabb küldetése, hogy javítsunk a környezetünk életminőségén.
Mit kellett tenni azért, hogy elnyerhesse Veszprém ezt a Európa Sport Régiója címet? Mi mindennek kell megfelelni?
Hát ez egy összetett pályázati rendszer volt, de ami a legfontosabb, az összefogás. A minta már előttünk volt, és mert hogy tényleg egyedülálló módon nincsen olyan város Európában, amely egymás után tudott elnyerni 2 olyan rangos elismerést, mint Európa kulturális fővárosa, és ezt követően pedig Európa sportrégiója. És mi kell ehhez? Ehhez igazából az kell, hogy a környező települések együtt tárjuk fel azt, hogy mik a közös céljaink, mik azok a lehetőségek, amelyek mentén tudunk megfogalmazni olyan programokat, szolgáltatásokat, amelyeket aztán szisztematikusan végig tudunk vinni, úgy, hogy bevonjuk a környezetünkben élőket.
Úgy tudom, hogy ön is igyekszik példát mutatni, vagy a saját példáján keresztül minél többeket a sportolásba bevonni, mert hogy maga is sportol, aktívan triatlonozik, jól tudom?
Igen, triatlonozom, és hát nyilván hasznos, hogyha az ember egyfajta hitelességet sugároz a hallgatók számára, de ugyanakkor az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a sport kapcsán különösen fontos az, hogy a motiváció az csak saját magunktól származhat igazán. Tehát ezt úgy is szokták hívni, hogy öndeterminációs motiváció elmélet, és az a mi elsődleges küldetésünk, hogy ezt a motivációt elősegítsük a hallgatókban. De mivel minden rajtuk múlik, ezért nekünk azt kell, hogy biztosítsuk, hogy autonómiát biztosítsunk. Ez azt jelenti, hogy szabadon választhassanak. A Pannon Egyetemen több mint 30 sportág között lehet választani, a hallgatók magik tudják megszervezni a sportéletet. Kell, hogy kompetenciájuk legyenek, fejlesszük ezeket a kompetenciákat, ezügyben a kollégáink nagyon sokat segítenek, hogy tényleg a hallgatók megtanulják a megfelelő mozgásformákat, visszacsatolást adnak, biztatást, és nem csak a testnevelés és sportintézet munkatársai, hanem van nálunk egy egyetemi sportklub, a VESZ, ahol 17 szakosztály van, és a harmadik eleme a motiválásnak, az pedig a kapcsolódási lehetőségeknek a biztosítása, közösségi programoknak a szervezése, például zsigafutás, és hát a legeslegfontosabb közösségi programok a pont pénteken fog sor kerülni, ez pedig a Balaton regatta.
Igen, erről mindjárt beszélgetünk Bodó Rékával is, de ugye, hogyha egy rektornak van ideje a triatlonozásra, akkor nem fogadja el azt a kifogást a hallgatóktól, hogy valakinek nincs ideje sportolásra, ugye, jól gondolom?
Így van, tehát nyilván az évet egy városi fogadáson nyitottuk meg, ahol a városnak az összes partnerét együtt köszöntöttük, és akkor jelentettük be, hogy ez az év a Pannon Egyetemen a sport éve, és a köszöntőmben pontosan azt fogalmaztam meg, hogy hát hogy hogyan kerüljük el a kifogásokat. Ez egyfajta gondolatmenet, egyfajta mindset. A triatlonban úgy is szokták ezt hívni, hogy lépd át a lehetetlent, és hát ilyen szempontból ez fontos, hogy mindannyian így gondolkodjunk.
Nagyon szépen köszönöm. Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora volt itt velünk, és kedvet csinált a sportoláshoz nem csak Veszprémben és annak térségében, hanem minden egyetemista számára. Köszönöm szépen, hogy beszélgetett velem, és itt van még mindig a stúdióban Bodó Réka, a Pannon Egyetem HR igazgatója, akivel kicsit a jövőről is beszélgetünk. Tehát ugye most ez egy ilyen nagy sikertörténetnek hangzik, de látják-e például százalékosan, hogy hány embert sikerült már bevonni az egyetem környezetében, és kiket szeretnének még?
Egyébként ugye mérjük ezt, hogy mennyi embert tudunk ebbe bevonni, és egyébként azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó indulás volt, nagyon jó elemekkel, viszont itt nem állhatunk meg, tehát hogy ezt a továbbiakban is folytatnunk kell. Egyébként az egyetemen most pont folyamatban van egy olyan kezdeményezésnek a kidolgozása, hogy azok a munkavállalók, akik egy héten meghatározott időkeretben az egyetem kötelékében sportolnak, és ez nem kell, hogy versenysport legyen, ők munkaidőkedvezményben részesülnek, hogy ezzel is aktivizáljuk őket arra, hogy mozogjanak.
Tehát ha futni megyek egy órával, előbb elmehetek?
Igen, ez körülbelül így néz ki, és ennek megvan nyilván a maga keretrendszere, a maga dokumentációs vonalata, de hogy azt gondolom, hogy ezzel is tudjuk segíteni a munkavállalókat abban, hogy egy picit jobban odafigyeljenek és tegyenek az egészségükért. Úgyhogy én azt gondolom, hogy rengeteg feladat még ránk vár a fenntarthatóság szempontjából is. Egyébként az év második felében ugye beszéltünk már a regattáról, aztán augusztusban van egy nagy eseményünk, az is a Balatonhoz kötődik, ez a Solar Boat, ez ugye elektromos hajóknak a versenye, amit egyetemisták építenek, ez egy nagyon izgalmas program, most már többedik éve rendezzük meg közösen hallgatókkal és más partnerekkel, és aztán szeptemberben pedig ott van a Be Active kampány, ami az Európai Bizottságnak a sportot és a mentális egészséget népszerűsít programja, és a Be Active hét az szeptember 23 és szeptember 30-a között kerül megtartásra, és ennek az egyik kiemelt eseménye szeptember 26-án a Be Active Night, amikor rengeteg sportot próbálhatnak ki laikusok és élsportolók és sportban jártas
éjszaka,
igen.
Milyen jó ebben, annyira divatja van ennek, ugye, hogy csináljunk valamit.
Igen, teljesen más hangulat van, egy nagyon rövid kitérőt engedjenek meg, tavaly évben tartottunk egy eseményt Éjszaka az Egyetemen címmel, ami különböző sportok voltak éjszaka az egyetemen, ott lehetett aludni éjszaka az egyetemen, és alapvetően az alvás fontosságára is felhívtuk a figyelmet, és nem ugyanaz volt éjszaka röplabdázni, mint egyébként délután 3-kor. Nagyon nehéz megmagyarázni, hogy mi ebben a különleges, azt gondolom, hogy át kell élni, úgyhogy mindenkit biztatnák, hogy csatlakozzon, hiszen ennek pont az a lényege, hogy bárki csatlakozhat ehhez a programhoz, bekapcsolódhat, kipróbálhat különböző sportokat, olyanokat is, amire egyébként nincsen lehetősége. És nálunk több, mint ugye elhangzott, hogy több
csak
mint...
Csak hallgatók, vagy városlakók is?
Városlakók is természetesen. Tehát nekünk a sportlétesítményeink, a konditerem, a falmászóterem, a különböző létesítményeink, sportpályák, ezek mind a városlakói számára is elérhetőek és rendelkezésre állnak, úgyhogy úgyhogy azt gondolom, hogy ez kiemelten fontos a jövőre nézve is.
A cél, hogy mindenki mozogjon Veszprémben?
Igen, azt mondom, hogy igen.
Hol tartanak? Most mondta, hogy vannak méréseik.
Igen, én most körülbelül a lakosságnak több mint a felét sikerült már megmozgatnunk, úgyhogy az valamilyen esemény kapcsán ez lehetett futás, lehetett bármilyen sportnak a kipróbálása.
És hogyha például a hallgatóink közül valaki, nem tudom, 50-en, 60-on túl szeretne csatlakozni valamelyik programhoz, és szeretné növelni ezt a százalékot, megteheti akkor is?
Természetesen.
Tehát idősebbeknek is kínálnak lehetőségeket?
Igen.
Egy oldalcímet mondjon még, ahol utána nézhetnek esetleg a hallgatók.
Az európai sport 7.hu-n egyébként, és a Pannon Egyetemnek a honlapján is fent vannak ezek a programok.
Hát akkor hajrá Veszprém, nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
Bodó Réka, a Pannon Egyetem HR igazgatója volt a vendégünk az iménti percekben. Próbálják ki, sportoljanak minél többen. Köszönöm szépen,
köszönöm,
hogy itt
szépen.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
És mi, ha nem is futással, de sétával folytatjuk egy csodálatos parkban, Csákváron.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
A tudósítás 1966-os.
Ennek az építészeti stílusnak kiemelkedő alkotása a Versailles palota mintájára épült Fertődi Eszterházi kastély.
Érdekes párhuzam figyelhető meg a korszak főúri építkezéseiben, míg a Fertődi Eszterházi kastély a világhírű Versailles palota mintáját követte, addig a csákvári rezidencia és annak parkja számára éppen a Fertődi birtok szolgált közvetlen előképül.
Először francia, később barokk jegyeket mutató tájépítészeti jelleggel próbálták ezt megvalósítani, azonban hamarosan áttértek az angolpart jellegű megvalósításra.
A Vértes hegység lankái között megbújó Csákváron egy olyan rezidencia emelkedik, amely méreteivel és partjának gazdagságával a magyar arisztokrácia egyik legkülönlegesebb otthona volt. Gulyás Gábor, a Vértes Erdő ZRT délvértesi erdészetének igazgatója.
Az őshonos fafajokra alapozva kezdtek el fasorokat telepíteni, utakat kiépíteni, tisztásokat építeni.
Gróf Eszterházi János álmodta meg ezt a birtokot, ahol a természet és az építészet évszázadokon átívelő párbeszédet folytattak egymással.
Elkezdték a kastélynak az építését, Fellner Jakab tervei alapján. Maga a kastély 1781 és 1823 között többször átépítésre került, míg nem elnyert a mai nap is látható formáját.
A hatalmas, több mint 300 helyiségből álló épület együttesben könyvtár, képtár, sőt saját színház és kápolna is helyet kapott. Az eszterháziak gazdasági központot is teremtettek itt, az uradalmukhoz téglagyár, iskola és komoly mezőgazdasági képzés is tartozott. A kastélyt körülölelő angol park rejti a legszemélyesebb történeteket.
Nagyon nagy hangsúlyt fektettek a mezőgazdaság fejlesztésére, földműveseknek a képzésére. A kastélypark különböző részein építményeket is emeltek, pihenőház, kertilak, illetve emlékműveket építettek. Ezeket a grófi család tagjai különleges eseményekkor, évfordulókor ajándékozták egymásnak. Ilyen volt például Apolló temploma, melyet Pálfi Mária Anna, gróf Eszterházi Jánosnak a felesége ajándékozott férjének 1792-ben.
A csákvári Eszterházi kastély ma kórházként működik, de parkja és felújított emlékművei továbbra is várják a látogatókat, hogy meséljenek a Vértes szívének elfeledett pompájáról.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, a délelőtt mai műsora hamarosan véget ér, holnap arról hallhatnak a Családok Nemzetközi Napján, hogy miért fontosak a céges családi napok. A délelőtt mai műsorának a szerkesztője Pirisi Csenge volt, a gyártásvezető Mali Andrea, hangmester Szilágyi Zsolt. Nevükben is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Ezt a műsort újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most hamarosan hírek, majd a Hely című műsorunk következik, ahol a somlai bolkultúra értékes ipartörténeti műemlékénél sétálhatnak. Köszönöm, hogy velem tartottak. Horváth Ágnest hallották, viszont hallásra.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos A holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel